Kedves hallgatóink, a második előadáshoz érkeztünk az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig című sorozatunkban, amelynek első előadását János első két levelére szántuk azért, mert ez a fogalom, hogy Antikrisztus többes számban, aztán egyes számban, János két levelében fordul elő. Tehát sehol máshol a Bibliában ez a fogalom nem fordul elő. A mai alkalommal János harmadik levelére térünk át, ott ugyanez a fogalom nem szerepel, viszont megnevez egy embert, az első század végéről egy keresztény gyülekezeti tagot, akinek a magatartása, fellépése antikrisztusi volt, és erről a néhány versről szeretnék beszélni a mai este során. Sokaknak kezébe került, 10 évvel jelent meg Magyarországon egy chicagói kutatónak, Bernard McGinnnek az Antikrisztus című könyve. Ennek a könyvnek nagyon sok előnye van, például az utóbbi 2000 évben végig tekinti azt, hogy ki mindenkit tekintettek Antikrisztusnak. Tehát az első századtól egészen a 20. századig. De egy nagy hibája van ennek a könyvnek, hogy a Bibliában való előfordulását a fogalomnak nem elemezi. Ezért úgy beszél a jelenségről, mint Antikrisztus legendáról, mint Antikrisztus mítoszról, és úgy tárgyalja ezt a kérdéskört, mint hogy a mai napig se tudnánk, hogy ki az Antikrisztus, mert hát annyiféle embert vagy erőt tekintettek Antikrisztusnak a középkorban, hol a császár mondta a pápára, hol a pápa mondta a császára, és így tovább. Tehát egy vaskos kötetet megtölt ennek az egész történetnek az elemzése. De mondom, egy nagy hiánnyal, hogy János leveleit nem elemezi, holott mi már 2 héttel ezelőtt azt láttuk, hogy János első levele 2. és 4. fejezetében döntő meghatározásokat hallottunk az Antikrisztusról. Például, hogy az Antikrisztus nem külső ellenség lesz, hanem közülünk vált ki, mondja János apostol, tagadja a fiúnak a testélételét, ezáltal tagadja az atyát is, aki küldte a fiút. Tehát az elmúlt alkalommal János első és második levele alapján már láthattuk, hogy maga a Biblia milyen mélységes bemutatásban részesíti magát, ezt az eszmét és ezt az erőt, ami később majd konkrét alakot nyert a történelemben egy intézmény formájában. A mai alkalommal egy antikrisztusi szemét és annak a tevékenységét kell, hogy tanulmányozzuk. János harmadik levelében a 9. és 10. verset szeretném felolvasni. Tehát a Bibliánk egyik legrövidebb irata, alig fél oldal, János apostol harmadik levele, amelyben a 9. és 10. vers így hangzik. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Egy fölmérhetetlen jelentőségű kijelentés erről a bizonyos Diotrefészről. Mit csinál Diotrefész, ami hallatlan dolog volt abban az időben? 3 dolgot szeretnék a mai este megvilágítani. Az egyik, hogy ő elsőséget kívánt. Ő elsőséget kívánt a keresztény közösségben. A második dolog, hogy aki nem értett vele egyet, azt az egyházból, vagyis az eklézsia van az eredeti szövegben, a keresztény gyülekezetből kivetette, kizárta. És a harmadik dolog, hogy ezt mondja János apostol, hogy nem fogad el minket. Tehát nem fogadta el a prófétai szót, nem fogadta el azt, amit a Bibliából az apostolok, nevezetesen itt János apostol, próbáltak közvetíteni neki. Ki volt ez a Diotrefész? Természetesen ezen kívül semmit nem tudunk róla, a Bibliában szó nem esik ő róla, és hogy ez hallatlan dolog volt abban az időben, az első században, hogy valaki egy keresztény közösségben ilyenre vetemedett, ez is jelzi, hogy ekkor még az antikrisztusi szellem még a palacban volt, még nem volt elterjedve, de minden esetre már olyan képviselőkre talált, akik közül egy ilyen volt ez a Diotrefész. Az első dolog, amit János apostol felró neki, hogy ő a keresztény közösségben elsőséget kíván. Miért olyan súlyos dolog ez? És azért kell a Bibliából megnéznünk ezeket az összefüggéseket, mert az elmúlt évszázadokban a kereszténységen belül is természetessé vált, hogy valaki első egy közösségben, egy egyházban vagy egy világegyházban. A középkorban latin nevet is adtak neki, ez a primátus eszméje, primátus, vagyis elsőség. A Biblia szerint egy keresztény közösségben nem lehet valaki első. Ilyen nincs, hogy egy keresztény közösségben valaki első legyen. Olyan értelemben, ahogy a világban az emberek elsőségre törekednek, tehát vezetők szeretnének lenni, és hatalmi szóval elintézni a felmerülő problémákat. Ezt a kérdéskört nagyon meg kell vizsgálni. Azért kell nagyon megvizsgálni, mert mondom, az elmúlt 2000 évben a kereszténység történetében, és ez teljesen természetessé vált, így is szokták mondani, hogy a kereszténység a kezdetektől fogva hierarchikus volt. Ez nem igaz, ez hazugság. A kereszténység lényege az antihierarchikus jelleg. A kereszténység nem egy piramisszerű felépítést ismer, nem hierarchikus felépítést ismer, hanem éppen az ellentétét, egy fordított hierarchiát ismer. De mondom, nézzünk a dolgoknak a mélyére. Amikor az elmúlt hónapokban az újságok sokat cikkeztek a római pápaságról, láttam egy újságban egy képet, még az előző pápa halál előtt jelent meg, és a kép alá ez volt írva, hogy hát emberi vonás, hogy elsőséget kívánunk, és most nagyon sok bíboros és püspök első akar lenni. Na, de hát ez az emberi természet velejárója. És akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy ma az emberek olyan természetesnek veszik, hogy egy államban is valaki vezető akar lenni, miniszterelnök akar lenni, vagy valami más vezető akar lenni, hogy az egyházon belül is, hogy valaki vezető, ezt olyan természetesnek fogják fel, pedig a Biblia a kereszténységgel kapcsolatban egészen ellentétes dolgot tanít erről. Világosan tanítja a Szentírás azt, hogy az egyháznak egy vezetője van, és ez Jézus Krisztus. Jézus nevezi a Biblia főnek vagy fejnek. Akkor is, ha Jézus nincs itt a világunkban, akkor is, hogyha elment 40 nappal a feltámadása után, ő azt mondta a tanítványainak, Máté evangélium a 28. fejezetében, a 19. és 20. versekben, nagyon fontos igehelyek ezek, Máté 28:19-20, hogy menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, mindazokra a parancsolatokra, amiket én tanítottam néktek, és akkor minden nap veletek leszek a világ végezetéig. Tehát Jézus azt ígérte, hogy ugyan a mennybe ment, de minden nap a világ végezetéig azokkal lesz, akik itt a Földön az ő tanításai szerint élnek. Tehát Jézus megígérte a szüntelen jelenlétét. Jézus ígéretet tett a Szentlélek elküldésére, aki az ő tanításait kézzelfoghatóvá teszi, aki tapasztalatokat segít gyűjteni minden kereszténynek az életben. És Jézus világosan kimondta, hogy ő az egyháznak a feje, ő a fő, és ő minden nap a keresztényekkel lesz a világ végezeték, hogyha teljesítik a missziós parancsolatát. Az igaz, hogy Jézus tanítványai, amíg Jézussal voltak, nagyon sokszor vetekedtek az elsőségért. Ez igaz. De ez az érmének csak az egyik oldala. Az érmének a másik oldala, hogy Jézus soha annyi energiát nem fektetett bele más dologba, mint ebbe, hogy az elsőségről való versengésről leszoktassa őket. Ugye, tehát ezt szokták mondani, hogy hát a tanítványok versengtek az elsőségét. Hát igen, na de Jézus hányszor és hányszor kérlelte a tanítványokat, hogy ne ezt tegyék, mert ez teljesen ellentétes az Isten ország alapelveivel. Három példát említek erre. Én csak említek, tehát kérném szépen, hogy otthon mindenki olvassa el a fejezeteket, mondom. Márk evangélium a 9. fejezetében van egy érdekes történet, ami arról szól, hogy Jézus az északi ország részben tanít Galileában, és akkor, amikor ebben az ország részben volt, Kapernaumban szokott megszállni. Szinte minden este ebbe a városba tért vissza Jézus, és hogy az úton mentek, Jézus arra lett figyelmes, hogy a tanítványai, tehát mondom, Márk 9. fejezete ezt mondja el, azon versenytek, hogy kitekinthető közülük nagyobbnak. Az egész úton ez volt a probléma, és nyilván veszekedtek egymás között, vagy az egymás érdemeit sorolták fel. És amikor megérkeztek a városba, és elmentek Péter és András házába, hogy ott éjszakázzanak, és megvacsoráztak, akkor Jézus a vacsora végén odafordul a tanítványaihoz, és megkérdezi őket, hogy mifelett vetekedtetek az úton. És már akkor a tanítványok szégyellik magukat, és nem válaszolnak semmit sem, mert érzik, hogy tulajdonképpen ők elég súlyos hibát követtek el, méltatlan, főleg Jézus jelenlétében arról beszélni, hogy ki az első. Hát ő volt az első, nem azok, akik követték őt. És mindenki hallgatott. És Jézus, hogy megtörje a csendet, mondom, este volt, már a gyerekek is lefekvéshez készülődhettek, odaállított egy kisgyermeket a tanítványok körébe, és azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be a mennyek országába. És akkor elkezdte őket tanítani, nagyon hosszadalmas, részletes tanításban részesíteni, hogy ne az elsőségért vetekedjenek. Ugye a második eset, amikor János, ugye itt Péter és András házáról volt szó, a második esetben, amit Lukács evangéliuma jegyez fel, a Péter és András után János és Jakab, akik testvérek voltak szintén, azzal a kéréssel ment az édesanyjuk Jézushoz, hogy majd az ő gyermekei ülhessenek jobb és bal felől Jézus mellett az Isten országában. És akkor is Jézus egy nagyon hosszú tanításba fogott bele, és visszakérdezett a tanítványairól, hogy tudják-e, hogy mit kérnek, és tudják, hogy mi az ára annak, amit ők kérnek. És a harmadik eset az utolsó vacsora története, ami sajnos megkoronázza ezeket a történeteket, mert még az utolsó vacsorán is a tanítványok ezzel foglalkoztak, hogy ki a nagyobb. Még akkor is, amikor Jézus már készült az áldozatára, amikor az életét oda akarta adni az emberiségért, akkor is ők ott az utolsó vacsora termében azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Ezt Máté 26. és Lukács 22. fejezete nagyon részletesen kidomborítja. És Jézus akkor mondta ezeket a híres szavakat, Lukácsnál külön fél mondatot is olvasunk, ami így hangzik, hogy a világon a világ uralkodói uralkodnak a nemzeteiken, és még jótevőknek is hivattatják magukat, de ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Tehát Jézus rávilágított arra, hogy a világon kemény rend érvényesült. Aki a hatalom, aki a pénz, az uralkodik másokon. És bármennyire zsarnok vagy diktátor is, még jótevőnek hivattatja magát. Szóval nagyon sok embernek feltűnt, hogy világunkban ez a mértéktelen igazságtalanság és hazugság mindig testet ölt, hogy az embereket elnyomják, és akik elnyomják őket, még azok a jótevők. És elvárják még azt is, hogy dicsérjék őket. És Jézus azt mondta, hogy ezzel a kegyetlen világi renddel ellentétben az én országomban, az én egyházamban ne ez legyen a rend, hanem az én közösségemben, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Ezért tehát, ha mindezeket végig gondoljuk, megértjük János apostol felháborodását, amikor azt mondja, hogy írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Tehát azért János apostol előtt ez egy főben járó gonoszság volt, hogy valaki a keresztény közösségben elsőséget kívánt, úgy gondolta, hogy az ő parancs szavára kell, hogy működjék az egész keresztény közösség. Ha mindezt végig gondoljuk, akkor felvethetjük a kérdést, hogy akkor a korakeresztény korban, tehát az őskereszténységben nem volt hierarchia? Nem voltak vezetők? Egyáltalán a Biblia mit ír erről, hiszen itt van apostolok cselekedetei, itt van ez a sok levél, az apostoli levél. Hát azért a kereszténység megszervezte magát, tehát nem egy szervezetlen mozgalom volt, de hát itt nem volt vezető, itt nem volt valaki, aki egy közösségen belül első volt, hogy János apostol ezt felrója, hogy Diotrefész elsőséget kíván. Azt mondhatjuk, hogy ha végignézzük az apostolok cselekedeteit és a péteri, páli, jánosi leveleket, akkor a következő egyház szervezeti kép alakul ki ezek nyomán a szemünk látára. A keresztény közösségekben a legnagyobb felelősség az egyes hívő embereknek volt. Aki megtért, megkeresztelkedett és egy keresztény közösség tagja lett, a legnagyobb felelősséggel az a konkrét egyes hívő ember tartozott Istennek és a közösségnek is. A közösség természetesen meg volt szervezve, minden keresztény közösség élen egy presbitere állt. Két fontos tisztséget ismerünk a keresztény szerveződéssel kapcsolatban, az egyik a presbiteri tisztség. Mi volt a presbiter? A presbiteros görög szó tapasztalatban vén embert jelent. Tehát ez nem időskorú embert jelent, hanem lelki tapasztalatokban jártas, gazdag embert jelent. Tehát egy keresztény közösség, hogy megszerveződött, a legmélyebb lelki tapasztalatokkal rendelkező embereket presbiterré kenték fel. Mondom, ez a presbiteros szó annyit jelent, hogy vén, de nem a szónak az idői értelmében, hanem tapasztalati értelmében, hogy hívő tapasztalatokban gazdag ember. Ilyen presbiterekből több is lehetett egy keresztény közösségben, tehát hogyha nagy volt a közösség, mondjuk 50-60 vagy 100 fős lélekszámú volt, akkor akár több presbiterosz is lehetett közöttük. Az apostolok kivétel nélkül presbiternek tartották magukat. Ők is keresztény közösségbe tartoztak. Például János apostol így is kezdi sokszor a leveit, hogy a presbiter. Így önmagát presbiternek nevezi. Péter apostol az első levele, 5. fejezet első versében presbiter társnak nevezi önmagát. Ez egy nagyon fontos megjelölések. Péter azt mondja, én presbiter társ vagyok, amiből az következik, hogy abban a közösségben, ahol a Péter apostol tartott, több presbiter is volt. A másik keresztény közösségben szervezeti szempontból fontos cím az episzkóposz volt. Az episzkóposz szokták püspökkel fordítani, de félrevezető ez a fordítás, mert az évszázadok során ez, hogy püspök, egészen más kezdett jelenteni, mint a kezdet kezdetén volt. Csak egy mondatot hadd olvassak fel abból a bibliai lexikonból, ami mind a mai napig a legalaposabb, legrészletesebb bibliai lexikon, 1931-ben jelent meg, egy vaskos, nagy, sok szerzővel készült, a híres Biblia fordító Ceglédi Sándor és Hamar István szerkesztésében megjelent lexikon, ami két kötetes volt, nekem ilyen egybekötött változatban van meg. Ez protestáns lexikon, bibliai lexikon névre hallgat, protestánsok írták. És itt, hogyha felütjük azt a szót, hogy püspök, egyébként ez is nagyon jellegzetes, hogy a püspök szócikk ennyi az egész lexikonban, mert valóban a püspöknek a bibliai súlya az körülbelül ennyi. És az utolsó mondatban azt mondja, hogy semmi esetre sem szabad a bibliai korban a későbbi értelembe vett püspökökre gondolnunk. Ugye később a középkorban híressé vált egy tétel, amit a középkori egyház így tanított, hogy ahol a püspök, ott az egyház. Tehát ahol püspök van, ott van egyház, tehát a püspökség létrehozatala az mindennél fontosabb, és a püspöknek három nagy címet tulajdonítottak, hogy a püspök szentel, a püspök tanít, a püspök kormányoz. Majdhogy nem a püspök olyan volt, mint egy király, de ez a középkori válfaj. A bibliai korban igaza van a lexikonnak, hogy semmi esetre sem szabad a bibliai korban a későbbi értelembe vett püspökökre gondolnunk. Mit jelent a Bibliában ez, hogy püspök? A Biblia ezt a kifejezést Pál apostol leveleiben használja, ezt az episzkóposz kifejezést. Ez annyit jelent, hogy tanácsadó felügyelő. Tanácsadó felügyelő. Püspököknek nevezték a keresztény közösségekben azokat, akik presbiterek voltak, de egy tájegységen, ahol több keresztény közösség is létrejött, megkérték a legkiválóbb presbitereket, hogy tanácsoljanak más városokban, más településeken élő gyülekezetnek is adjanak tanácsokat, és így tulajdonképpen a presbiteri cím meghosszabbítása lett a püspöki cím, És a Biblia azt mondja, hogy aki püspökséget kíván, az jó dolgot kíván, mondja Pál Timóteusnak, és elsorolja, hogy a püspök milyen legyen, mire ügyeljen az életében. Ez a két cím, hogy presbiter és püspök, ez viszont nem hatalmi cím volt. Ez nem annyit jelentett, hogy ezeknek az embereknek nagyobb szavuk volt egy keresztény közösségben, mint a többi testvérnek. A kora keresztények még ismerték azt a jézusi alapelvet, amit Máté evangélium a 23. fejezetében olvashatunk, hogy ne nevezzétek egymást se atyának, mert egy atyátok van az Isten, ne nevezzétek egymást mestereknek, mert egy mesteretek van a Krisztust, hanem egymást testvéreknek nevezzétek. A presbiter is és a püspök is egy testvér volt a sok közül, azzal a kiegészítéssel, hogy a felelőssége nagyobb volt, nem a hatalma volt nagyobb, tehát így mutatnám, hogy nem ilyen hierarchikus módon épült fel a korai egyház, tehát nem a hatalma volt nagyobb, hanem éppen fordítva így mutatom, a felelőssége volt nagyobb. Tehát Jézus Krisztus ilyen egyházat hagyott hátra, és az apostolok ezt megértve ilyen egyházat is építettek, és ezért mondja János apostol, hogy hallatlan, hogy Diotrefész elsőséget kíván közöttük, és nem fogad el minket. Ez a diotrefészi magatartás, ez egy páratlan dolog volt, kiütközött, és mint egy rákfekély jelent meg a korai kereszténység testén. Ennyit talán az elsőség kérdéséről, és mind a mai napig is ez a helyzet, hogy tulajdonképpen kétféle kereszténység van. Van egy olyan kereszténység, ami úgy épül fel, mint a világi hatalom, ahol ugyanolyan címek vannak, és ugyanolyan hatalmi jogosítványok vannak, és van olyan kereszténység, ahol vannak ugyan tisztségek, de a tisztségek nem párosulnak hatalmi jelleggel, vagyis aki egy keresztény közösségben tisztséget tölt be, az egy a sok közül, és lehet, hogy jövő évben vagy a következő évben már más valakire a testvérek közül kerül sor, és akkor majd ő lesz a presbiteros, az episzkóposz, vagy a diakónus, vagy más tisztségek is voltak természetesen a keresztény közösségekben. Szeretnék ezután a másik jellegzetességgel foglalkozni. Diotrefészről azt mondja János apostol, hogy nem csak elsőséget kíván, hanem aki nem ért vele egyet, azokat az egyházból kiveti. Na itt van a második jellegzetesség, az antikrisztusi szellem második jellegzetessége az elsőség kívánás mellett, hogy az egyházból kiközösítette, kivetette Diotrefész azokat, akik ővele nem értettek egyet. Ugye ez egy nagyon súlyos dolog volt, mert egy keresztény közösségből eltávolítani embereket, tehát azt mondani, hogy te már nem tartozol ebbe a közösségbe, és ezt kimondani hatalmi szóval, ez az első században hallatlan dolog volt, tehát megint csak nagyon megütköztető dolog volt, ezért is említi fel János apostol. Szeretném föltenni a kérdést, hogy egy keresztény közösségből hogy lehet kizárni valakit. Jézus erről világosan beszélt. Erről van egy külön bibliai fejezet, amit mindenkinek érdemes gondosan tanulmányoznia. Talán fel is olvasnám Jézusnak a pár mondatát Máté evangélium a 18. fejezetéből, mert itt Jézus egyszer s mindenkorra meghatározta, hogy egy keresztény közösségből hogyan lehet eltávolítani embereket, hogyan lehet embereket kivetni, amit Diotrefész csinált, de Jézus ezt teljesen nyilvánvalóan mondta, hogy ezt hogyan is lehet tenni az ő parancsolatai szerint. Máté evangélium a 18. fejezetében a 15. verstől azt olvassuk, hogy Jézus ezt mondta, ha pedig a te atyád fia vétkezik, ugye a legrégebbi kéziratokban nincs ez, hogy ellened, tehát nem csak akkor kell odafigyelni egy másik ember, amikor ellenünk vétkezik, hanem amikor egyáltalán vétkezik, tehát amikor nyilvánvaló módon valamit látványosan a 10 parancsolat törvényei közül megszeg, ha pedig a te atyád fia vétkezik, menj el és dorgáld meg őt 4 szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy 2 vagy 3 tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony-bizony mondom néktek, amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Idáig tart Jézusnak ez a nevezetes kijelentés, ami lényegileg, így szokták mondani, az egyetlen krisztusi tanítás az egyház fegyelmi kérdésekről. Ez a híres oldás és kötés. Mi az, hogy oldás és kötés? Ugye a Bibliámnak ez a két jelképe két cselekményre utal. A kötés az, amit így mondunk, hogy szövetségkötés. Isten és ember közötti szövetségkötés. Aki elfogadja Jézus szövetségesi ajánlatát, és megkeresztelkedik, és a keresztény közösség tagja lesz, ezt a cselekményt nevezi a Biblia röviden kötésnek. Az oldás pedig az, amikor valakit el kell bocsátani a keresztény közösségből, amikor a megkötött csomót megoldják, tehát egy nagyon egyszerű jelképen alapul ez a szóhasználat, és az oldás, hogy mikor lehet egy keresztény közösségből valakit kiközösíteni, valakit kizárni, és többé nem kereszténynek tartani, ami hát egy súlyos dolog, ehhez Jézus világosan elmondta, hogy egy bizonyos út vezet. Minden esetre Diotrefész, aki kizárta az embereket, miért zárta ki Diotrefész az embereket? Mert velem nem értettek egyet. Ilyen feltétel nincs, ilyenről Jézus nem beszélt, hogy valaki nem ért valakivel egyet a keresztény közösségben, és akkor azt kizárják, vagy valaki egy presbiterrel nem ért egyet, vagy egy püspökkel nem ért egyet, és akkor azt kizárják. Ilyen nincsen. Senkit nem lehet kizárni személyes viták, vagy személyes torzsalkodások miatt. És senkit nem lehet kizárni jellem problémák miatt, hogy valaki nehéz jellemű ember, hibái vannak és fogyatékosságai, emiatt se lehet kizárni. Egyes egyedül egy valami miatt lehet egy keresztény közösségből embereket kizárni, ha nyilvánvaló módon az Istennel kötött szövetségnek nem felel meg, tehát súlyos, nagyon súlyos erkölcsi vétségeket követel, méghozzá nyílt színen, kihívóan mindenki szeme láttára. Ezért mondja Jézus, ha pedig a te atyád fia vétkezik, tehát ha te tudod, látod, hogy az illető, nem tudom én, lop, vagy öl, vagy csal, vagy megcsalja a feleségét, és ez nyilvánvalóan szinte kihívóan teszi, és te ezt látod, hogy egy ember a keresztény közösségben erre vetemedik, akkor ez feljogosít téged, de most mire jogosít fel? Nem arra, hogy kizárják a közösségből, hanem először arra jogosít fel, hogy ha te ezt látod, mint egy tag a keresztény közösség többi tagja között, akkor menj el hozzá, és figyelmeztesd erre, de úgy figyelmeztesd, hogy ne ledorongolólag, ne vádolólag, hanem így mondja, hogy ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Tehát itt a lényeg az, hogy a vétkeseket ne bélyegezzék meg, még akkor se, hogyha a keresztény közösségen belül nagyon súlyos vétkeket követnek el, hanem hozzák ezt először négy szem közt a tudomására, szembesítsék az életével, és hogyha ezt valaki szeretettel, tapintattal, tehát tényleg úgy képvisel, hogy Jézus is tette, aki a vámszedők és bűnösök barátja volt, lehetséges, hogy egy ilyen négy szem közti beszélgetés nyomán az ember elgondolkozik, és visszafordul arról az útról. De hogyha nem ez következik be, mondja Jézus, ha pedig nem hallgat rád, akkor van egy második lépés. Védj magad mellé még egyet vagy kettőt, ugye a gyülekezet tagjai közül, és két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Tehát egy bizonyos idő után menjél vissza ehhez az emberhez, ha látod, hogy nem hagyott fel még a bűnös életmódjával, és másik két vagy három ember kíséretében próbáljátok őt kérlelni és meggyőzni, hogy ez nem méltó Krisztus követőihez, hogy ilyen magatartást tanúsít. Ha erre sem hallgat, akkor van a harmadik lépés, ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Tehát Jézus részéről, mondom, ez az egyetlen egy egyház fegyelmi tanítás, de ebben talán minden benne van a kereszténység lényege. A kereszténység lényege nem a megítélés, nem a vádolás, hanem a megnyerés. Mindannyian sajnos elkövetünk bűnöket, mindannyian felelősök is vagyunk a bűneinkért, meg áldozata is vagyunk a bűneinknek, És amikor mi vagyunk benne, bármilyen bűnben vagy vétségben érezzük, hogy milyen sokat jelent az irgalom, milyen sokat jelent az, hogy megértenek, nem a bűnt értik meg, hanem a mi vergődésünket értik meg a bűnben, és nem úgy állnak hozzánk, hogy ledorongolnak bennünket, hanem kérlelnek bennünket, hogy Isten segítségével forduljunk szembe ezekkel a bűnökkel. Tehát ez a három lépcsőfok, amit Jézus elmondott. Ha a harmadik lépcsőfok, hogy a gyülekezet előtt ott van ez az ember, és ott mindenki előtt világossá teszik, és most már mindenki előtt világossá kell tenni, hogyha az első, második esetben nem hallgatott a jó szóra, és ott sem visszakozik, hanem tovább folytatja a bűnös életmódját, akkor a keresztény közösségnek kötelessége megtenni az oldást. Hogy egy keresztény közösség végrehajtja a keresztséget Krisztus nevében, és ez a kötés, úgy a keresztény közösségnek végre kell hajtani az oldást, de mondom, Diotrefész ezt nem úgy tette, hogy Jézus tanította. Tehát ez volt a borzalmas Diotrefészben, hogy ő azokat zárta ki a közösségből, akik vele nem értettek egyet. Akik vele személyi problémákba keveredtek, és nem pedig úgy járt el, akár mint presbiter, akár mint episzkópos, hogy azok, akik az életmódjukkal szereztek botránkozást Jézus ügyében. Nagyon érdekes még, hogy Jézus hozzátette, hogy ha gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Ez annyit jelent, hogy ha valakit megoldanak, tehát a keresztény közösségből kiközösítik, az sem egy megbélyegzés, csak annyit jelent, hogy nem méltó viselni ezt a nevet, hogy keresztény. Mert hát, ha valaki nem keresztény életet él, akkor tévútra vezeti az embereket, ha őt azután is kereszténynek lehetne nevezni. A legyen előtted olyan, mint pogány és a vámszedő, rögtön eszünkbe juthat a híres kijelentés, amit előbb is idéztem, hogy Jézus is a pogányok és vámszedők barátja volt. Tehát a keresztény közösségből, hogyha valakit kirekesztettek, az nem annyit jelentett, hogy elfelejtkeztek róla, azért még többet kellett munkálkodni, mint hogy a pogányokért és a vámszedőkért is Jézus mennyit munkálkodott. Tehát az nem annyit jelentett, hogy az ember elkárhozik, az nem annyit jelentett, hogy az ember élete végig meg van bélyegezve, az csak annyit jelentett, hogy jelen pillanatban nem méltó a keresztény népnek a viselésére. Ezért is volt a kereszténységnek olyan ereje az első századokban, mert azok az emberek, akik nem éltek keresztény módon, azok nem nevezhették magukat keresztényeknek. És ezt a közösség, a keresztény közösség közös fellépéssel érte el Jézus tanításai hatására. És ha mindezt végig gondolva visszalapozunk a Diotrefészi kérdéshez, akkor most még inkább világosan látjuk, hogy mi volt itt a probléma. Diotrefésznél két nagy probléma volt. Az egyik probléma az volt, hogy ő elsőnek tartotta magát, tehát egyszemélyi hatalmat vezetett be az egyházában, a közösségében. És a második probléma az volt, hogy aki ezzel az ő törekvéseivel nem értett egyet, azokat egymás után akadályozta, és végül is az egyházból kivetette. Ez a két dolog, ami az őskeresztény korban hallatlan dolog volt, hiszen János apostol felháborodva ezért említi, a IV. Századtól fogva a kereszténység történetében egyre inkább mindennapos dologgá vált. Ahogy kialakult a hatalmi kereszténységnek mind a mai napig bármely keresztény közösség, ami hatalmi módon épül fel, teljesen mindegy, hogy milyen névre hallgat, ez a két jellegzetessége van. Erre figyeljünk oda. A hatalmi kereszténység egyik jellegzetessége, hogy egyszemélyi emberi vezetéstől teszi függővé az egyháznak a vezetését. A másik jellegzetessége pedig az, hogy kizárja az egyház soraiból azokat, akik azzal az egyszemélyi vezetővel nem értenek egyet. A középkorban ez két híres nevet is kapott, illetve szó szerint talán hármat is. Az első, ahogy említettem, a primátus eszméje, tehát az elsőség eszméje. A második pedig az exkommunikáció eszméje, amit így is mondtak latinul, hogy anatéma sit. Ezt a két kifejezést a középkori hatalmi egyház vezette be a gyakorlatba, és szinte mágikus erőt tulajdonított ennek a két kifejezésnek. Az exkommunikáció annyit jelent, hogy a közösségből való eltávolítás, exkommunikáció. A másik pedig, hogy anatémaszit, az legyen átkozott. Tehát akire ezt kimondták, az arra nézve igaz volt az, hogy az egyházból kirekesztették, átok sújtotta őt, és a keresztény középkorban nem érintkezhettek vele az emberek, ha meghalt, akkor temetőben nem temethették el, semmiféle vallási jogosítványa nem maradt, és egy mindennapos dolog volt, az egész középkor tele van az exkommunikációkkal és az anatéma szitekkel. Van, amikor ez odáig fajul, hogy mindenki, szinte mindenkit kiátkoz, ugye hallottunk már talán az ellenpápák intézményéről, vagy a császárság és pápaság küzdelméről, ugye 1220-ban például 7. Gergely pápa és 2. Frigyes német-római császár kölcsönösen átkozzák ki egymást, mert azt mondják, hogy ez nem keresztény. És ez egyik a világi hatalom, a másik az egyházi hatalom, és azt mondja, hogy a másik nem keresztény, kölcsönösen exkommunikálják egymást. Ez mind a mai napig érvényben levő intézmény egyébként is, ugye a primátus intézménye lényegileg ezen alapul a pápaság, tehát hogy a püspökök közül egy püspök a legfőbb püspök, akinek teljes tekintélye van, ez a primátus, szokták is így mondani, hogy ez a primátus kérdése, és az exkommunikáció, az anatéma szit, az általában az európai zsinatoknak a dekrétumaiban állandóan fennforgó kijelentés volt, aki ezt és ezt teszi, vagy nem hiszi, az anatéma szit, az legyen megátkozott, és azt el kell távolítani az egyházból. Ezután a két dolog után szeretnék rátérni a harmadikra, hiszen említettem, hogy János apostol ebben a két versben három döntő dolgot mond ki az antikrisztusi eszme megjelenéséről és torzító hatásáról. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket, ezért ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokván ellenünk, sőt nem elégedvén ezzel maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. A harmadik dolog, hogy Diotrefész magát, János apostolt se fogadta el. Nem fogadta el a prófétai szót, nem fogadta el a bibliai tanításokat. Úgy gondolta Diotrefész, hogy egy keresztény közösség azért van, hogy bizonyos emberek ott kézbe kaparítsák a hatalmat, és aztán azt tegyenek azzal a közösséggel, amit csak akarnak. Ez felháborító. Azt gondolom, hogy a harmadik dolog is szervesen illeszkedik az első kettőhöz, mert ha a Biblia nem tanít a primátusról, ha a Biblia más tanít a kivetésről, akkor nyilvánvaló, hogy jön a harmadik dolog, hogy a Biblia nem kívánatos könyv, a Biblia nem kívánatos tanítás ott, ahol ezzel ellentétes gyakorlatot vezetnek be. Ez a magyarázata annak, hogy az európai kereszténység időszakában a Biblia csak az első 4 évszázadban volt elterjedt könyv. A 4. századtól fogva a Bibliát módszeresen háttérbe szorítják, és körülbelül ezer évig a Biblia a kereszténységen belül tiltott könyv. Ez annyira félelmetes jelenség, és egyben fölháborító jelenség. Találkoztam más vallások képviselőivel, akik ezt nem akarták megérteni és nem akarták elhinni, mert ugye az iszlám vallás történetében nincs olyan időszak, amikor azt mondták, hogy a Korán az tiltott könyv. Vagy a keleti vallások történetében sincs ilyen, hogy azt mondták, hogy X és Y tanítónak a tanítása most már nem érvényes. A kereszténység történetében ez bekövetkezett, létrejött hatalmas szakadás és törés, hogy a 4. századtól a 15. századig lényegileg a Bibliához nem lehetett hozzáférni. A Biblia annyira tiltott könyv volt, hogy az halandó, egyszerű emberek kezébe nem kerülhetett. Az európai Biblia fordításokban is olyan ritka, teljes Biblia fordítások szerepelnek, mint például az 5. századi Gót Biblia, tehát a Ulfila vagy Vulfilas Gót Bibliája, hogy a gótok lefordították a maguk nyelvére a Bibliát. De amikor Európába beözönlöttek az ázsiai népek, egyik sem rendelkezett évszázadokkal később sem bibliafordítással, Erre szoktuk azt mondani, hogy 1590-ben, amikor az első teljes magyar bibliafordítás elkészült, hát ez bizony 6-700 évvel a magyar honfoglalás és államiság bekövetkezése után történt meg. Tehát 6-700 évig a magyar nép kezében nem lehetett Biblia, mert ezt tiltották. Tehát a hatalmi kereszténység tiltotta azt, hogy a Biblia az emberek kezébe kerüljön. Még a legutolsó ezzel kapcsolatos állásfoglalás is, 1952-ből való egyébként 12. Piusznak az állásfoglalása, aki veszedelmes eretnekségnek tartotta azt, ha valaki a Biblia olvasásától teszi függővé a kereszténységet, vagyis elítélte azt, hogy egy kereszténynek a Bibliát ismernie kell. Tehát ez ide megy vissza, ehhez a diotrefészi szellemhez megy vissza, hogy aki elsőséget kíván, aki az egyházból azt vet ki, akit ő akar, az nem fogadja el az apostolok és a proféták tanításait, mert az apostolok és proféták idejében ilyen esetekről nem volt szó. Ezzel kapcsolatban sokan úgy érvelnek, hogy mégiscsak szükségszerű volt a kereszténységben az elsőség és a szervezet jellegből adódóan a primátus létrehozatala. Paolo Ricca is ebben a könyvében, a Pápaság mint ökumenikus probléma című könyvében azzal kezdi a könyvét, hogy egy 1975-ös felmérést ismertet, amiben megkérdeztek embereket, hogy szerintük a kereszténységben szükség van-e első emberre. Tehát magyarul szükség van-e pápára. Megkérdeztek katolikusokat, protestánsokat is, és nagyon érdekes, hogy 1975-ben még hatodik Pál pápa volt egy jóval visszafogottabb, vagy egy visszahúzódóbb jellegű ember volt a római székben, de már 1975-ben az emberek többsége azzal válaszolt, hogy szükség van erre, és ha a pápaság nem lenne, akkor ki kellene találni. Ezt nem csak katolikus teológusok mondták, protestánsok is, egyszerű emberek is ezt mondták, tehát annyira kézenfekvőnek látszott ez, és sokan úgy érveltek, hogy hát az Izrael népének is volt főpapja, meg az ószövetségi teokratikus rendszer is ismert ilyen jelenséget, hogy hát egy közösséget azért össze kell tartani, és ott megfelelő eréllyel és hatalommal kell föllépni. Lásd ugye, amikor elkezdték módszeresen támadni a primátus eszméjét, ez a 16. században volt, ugye Luther, Calvin azt tanított, hogy ez elfogadhatatlan, tehát ilyen nincs a Bibliában, hogy valaki első legyen. Na, hát nézzük meg, hogy hova jutott a protestantizmus. Az elmúlt 400-450 évben részeire bomlott, kisközösségek jöttek létre, semmi ereje nincs neki, a világ botránya, hogy ennyi keresztény közösség létezik. Hát mégiscsak jobb az, hogyha a kereszténység egységes, és ennek az egységnek a garanciája, a biztosítéka, azért mégiscsak egy intézmény, amit nevezhetünk római pápaságnak, de nevezhetnénk más valaminek is, de ennek az intézménynek léteznie kell. Mit válaszolhatunk ezekre a kérdésekre? Először is azt szeretném mondani, hogy ha valaki az ószövetséggel példálódzik vagy érvel, az ószövetségben mi volt a helyzet? Isten volt az, aki a zsidó nép számára akart adni királyt. Nem, Isten nem akart királyt adni a zsidó népnek, bírákat nevezett ki, Isten még egy polgári hatalomnak sem egy hatalmaskodó valakit akart a vezetőinek kinevezni. Isten nem a hatalmat akarta megtenni legfőbb tekintélynek, hanem az igazságot akarta megtenni legfőbb tekintélynek. Ezért Mózes volt az első bíró, aztán Sámuelig 400 évig, közel 400 évig a zsidó nép a bírói intézmény szervezetében élt, tehát királyok nem voltak. Ha valaki azt mondja, hogy az Ószövetségben is vannak királyok, az rögtön hozzá kell tenni, hogy amikor Sámuel idejében királyt kért a nép, ez Isten akarata ellenére történt, és amikor Sámuel ez a nagy prófét, aki akkor már több mint 40 éve szolgált, és elkeseredett, és Istenhez fordult, hogy most a népnek már király kell, mint a többi népeknél szokás, akkor Isten azt válaszolta neki, hogy Sámuel, ne szomorkodj, nem téged utáltak meg, hanem engemet utáltak meg. És adjál akkor királyt nekik, kenjél fel egy királyt, nézzék meg, hogy hova vezet majd a királyság intézménye. És ugye elkezdődik Izrael népe történetében 1050-ben a királyság intézménye, ugye három király, először Saul, aztán Dávid és Salamon után, már Salamon halálával meg is osztik az ország, két része szakad, kialakul az egységes királyság után a kettéosztott királyság, a dinasztikus királyság, és az Izrael népe története ilyen puccsokkal fejeződik be, teljesen ilyen Latin Amerikához hasonló 20. századi történelemmel fejeződik be, mindenki a hatalom koncáért maragszik, tehát ez nem Isten akarata szerint való dolog volt, csak Isten megengedte azért, mert az embereknek nem tetszett az igazság, hogy a bírói intézmény vezesse az országot, hogy a jogrend, a tisztességes jogrend legyen az ország vezetésének az alapja. Hát ha az embereknek hatalom kell, királyi ház kell, királyi fényűző udvartartás, királyi hadsereg, jó nagy adók, hát ha az embereknek ez kell, akkor Isten azt mondta Sámuelnek, nem téged utáltak meg, hanem engemet, nézzék meg, hogy majd mi lesz a tettei következménye, és az Ószövetség erről tesz bizonyságot. Ami meg a főpapi intézményt illeti. Az Ószövetségben volt főpap, ez igaz. De ki volt a főpap? Ki volt Izrael főpapja? A főpapra ugyanaz vonatkozik, mint amit Diótrefészről itt olvastunk, hogy elsőséget kívánt, és aki az egyházból, akit akart, az egyházból kivetett, távolról sem így volt. Az Izrael főpapja egy volt a 71 tagú testület között, tehát ugye az Izrael vezetése egy 70 tagú tanácsra tartozott, és ott a 71. volt a főpap. Ő csak egy volt a sok között, és őnek is se volt hatalma, mert ha valaki azt mondaná, hogy a főpapnak ilyen és ilyen hatalma volt, azt kérdezném tőle, hogy mutassa meg a Bibliából, hogy milyen hatalma volt. A főpapnak egy felelőssége volt. Itt a szívén kellett viselni egy évben egyszer azt a bizonyos hósent, amin a 12 drágakő volt kihímezve, ilyen hímzett foglalatokba betéve, ez a 12 drágakő, az Izrael 12 törzsét jelképezendő, hogy a szívén viselje az ország sorsát, hogy szolgálja az embereket, és bemenjen a szentek szentjébe, és Isten előtt közben járó legyen az emberek bűneinek az eltörlésért. Tehát a főpapnak a szolgálata volt a legrendkívülibb. A főpapnak semmiféle hatalmi tekintélye nem volt. Egyébként a főpapokat üldözték, főpapokat lemészároltak például Saul és Dávid idejében. Tehát a főpapnak semmiféle olyan rezidenciája nem volt, mint amit később a középkorban kialakított. Ugye kialakítottak először a püspökök, aztán utána kialakult a püspöki székek közül a római püspök tekintélye, és így a 8. század körül megerősödve létrejött a római pápaság. Tehát az Ószövetség nem hivatkozási alap. Nem ismeri az Ószövetséget, aki abból akarja levezetni azt, hogy kell, hogy első legyen valaki, kell, hogy hatalommal rendelkezzék valaki. Még egyszer mondom, Isten az igazság hatalmát adta a követői kezébe, nem az erőnek a hatalmát. Tehát Isten az igazság hatalmát adta a követői kezébe, és az igazságot kell hirdetni, ami az evangélium, és nem pedig emberi erő és diktatúra eszközeivel elérni azt, hogy emberek úgy gondolkozzanak, hogy mi gondolkozunk, úgy tegyenek, ahogy mi teszünk, és ha nem így tesznek, akkor azokat az embereket megfosztjuk a jogaiktól. Tehát tulajdonképpen mind ezek az érvelések alap nélküliek, és ahogy említettem, a 4. századig nem is tudott kialakulni a kereszténység történetében az elsőségnek a gyakorlata. Már megvolt, mint eszme és mint elszórt jelenség, az ilyen diótrefészi jelenség, megvolt az első században, de ez teljesen elszigetelt volt, és a Biblia részéről, az apostoli levelek részéről ilyen minősítésben is részesül. Hát akkor miért a 4. században született meg? Ha már itt volt, és nem tudott megerősödni, mi volt az a 4. században, ami tulajdonképpen ennek a diótrefészi szellemnek a palaszból való kiengedését eredményezte? Van erről egy nagyon érdekes profécia, ezt kérném szépen, akinél van Biblia, lapozzuk is fel. Pál apostolnak a 2. tesszalonikai levelében, a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében, Van egy érdekes leírás, ami folyamatos profécia, tehát nem csak egy-egy jelenségre utal, hanem a kereszténység történetében egy folyamatrajzot állít elénk. Olvasnám az egész összefüggést Pál II. Tesszalonika beliekhez írott levelében a második fejezet első versétől. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, mármint ugye a Krisztus napja, tehát második eljövetele, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, ugye szó szerint a görögben apostázia, tehát hitehagyás, tehát előbb be kell, hogy következzék a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a beszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni? Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának a hatodik vázlat proféciája, ez egy nagyon hosszú leírás. Én ebből csak a következő dolgokat szeretném kiemelni, hogy Pál apostol tudott arról már az első század közepén, hogy a kereszténység történetében vízválasztó lesz egy bizonyos szakadás, vagy ahogy helyesbítve már olvastam, hitehagyás. A kereszténység történetében lesz egy vízválasztó, egy olyan időpont, egy olyan történelmi fordulat, amikor bekövetkezik a hitehagyás, mert megjelenik a bűn embere a veszedelemnek fia. Itt, hogyha valaki eddig figyelt az azonosításainkra a múlt alkalommal is és a most is, mostani alkalommal is, teljesen nyilvánvaló, hogy Pál is azt mondja, amit János apostol mond a három levelében. Pál is azt mondja, hogy a kereszténység történetében a hitehagyást, azt nem egy külső ellenség fogja eredményezni. A kereszténység történetében a hitehagyást egy belső valaki fogja eredményezni, tehát aki a kereszténység sorai közül való, ahogy Diotrefész is ugye keresztény volt, és egy keresztény közösség vezetője volt, és primátust kívánt, és kivetette az embereket, és nem fogadta el a prófétai beszédet, és azt mondja, hogy megjelenik a bűnembere. Nagyon érdekes kifejezés, hogy bűnembere. Szó szerint ezt a kifejezést is érdemes megjegyezni, antroposz anomiász, vagyis a törvénytelenség embere. Ugye a bűnről a Biblia ezt a meghatározást adja, hogy a bűn a törvénytelenség. János első level, a harmadik fejezet, negyedik versében. Tehát, hogyha a bűnt meg akarjuk ragadni, ha bármilyen bűnt föl akarunk ismerni, a törvény nélkül nem tudjuk felismerni a bűnt. Ha ismerjük az Isten törvényét, ami ahhoz képest eltérés, az a bűn. Tehát ezt csak úgy tudjuk felismerni, ez ki is mondja a Római Levél harmadik fejezetében Pál apostol, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Ugye ezért van az a jelenség ma is, hogy nagyon sok ember nem tudja, mi az, hogy bűn, sőt ő azt mondja, hogy hát nem is érti, hogy ez miért bűn, meg az miért nem bűn, meg régen bűn volt, most meg nem bűn. A bűnt csak úgy tudjuk felismerni, ha ismerjük az Isten törvényeit. Ha valaki nem ismeri az Isten törvényeit, akkor mi alapján mondjuk azt, hogy ez bűn? Ugye az Isten törvénye a szeretet. Ami nem egyezik meg az Isten törvényével, az akkor is bűn, hogyha jónak látszik. Akkor is bűn, hogyha a szeretetbe van becsomagolva. Tehát megjelenik a bűn embere, antroposz anómiász, a törvénytelenség embere. Tehát bent a kereszténység sorain belülről emelkedik ki az Antikrisztus. Itt nem használja az Antikrisztus kifejezést, hiszen említettem, hogy ez csak János apostol használja, de teljesen érezzük, hogy ugyanarról a jelenségről van szó. Sőt, még hozzáteszi, nem is hagyja itt, hogy a bűnembere a veszedelemnek fia. Ugye a veszedelemnek fia kifejezés, ezt már említettem, két alkalommal fordul elő a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, tehát János 17-12-ben, és itt a 2 Tesszalonika 2:3-ban. Ez, hogy veszedelem fia, ez mint kifejezés Júdásra vonatkozik. Jézus azt mondja, hogy hálát adok neked, atyám, hogy megtarthattam a tanítványaimat, és egy se veszett el közülük, csak a veszedelem fia. Tehát Júdásnak a jelképes elnevezés ez, hogy veszedelem fia. Ez tehát János 17-12. Itt miért használja ugyanezt a kifejezést Pál apostol, hogy megjelenik a bűn embere a veszedelemnek fia? Mert mit akar hangsúlyozni, hogy ahogy Júdás is a tanítványok között volt, nem külső volt Júdás, nem egy külső valaki árult el Jézust, a Jézus tanítványai közül egy árult el a mesterét. És ugyanígy lesz a kereszténység történetében is, hogy bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a törvénytelenség embere, a kereszténység soraiból emelkedik ki egy Júdáshoz hasonló személy és intézmény, és ezek után mondja, hogy mit fog ezt tenni? Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanát mutogatvá magát. Félelmetes, ahogy a jánosi levél diotrefészi törekvését itt Pál apostol tovább viszi, és azt mondja, hogy ez a bizonyos bűnembere, veszedelem fia, ez a majdani diotrefész nem csak emberek fölé emeli magát, hanem Isten fölé is emeli magát. És hogy Isten fölé emeli magát, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, tehát ugyanolyan hódolatot, ugyanolyan tiszteletet vár el a maga személye számára, ami egyedül az Istent illeti meg. És akkor mondja Pál apostol, hogy nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Érdekes vers. Most megkérdezném a kedves hallgatókat, hogy mit gondolunk, hogy Pál apostol miről beszélt ott Tesszalonikában, hogy úgy visszautal rá, hogy hát nem emlékeztek, hogy megmondtam néktek ezeket? Hát mi alapján, vagy ki alapján beszélt Pál apostol egy frissen alakult tesszalonikai gyülekezetnek? Mit tárhatott elébük, és hol szerepel még ez a jelenség, hogy valaki fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik? Ha most itt egy kicsit itt hagyjuk a kezünket a második tesszalonikai levélnél, az egyik ujjunkat, és a másikkal visszalapozunk az Ószövetségnek ahhoz a könyvéhez, Dániel próféta könyvéhez, amelyet Pál apostol bemutatott a korakeresztény közösségeknek, akkor Dániel könyvéből csak egyetlen egy verset szeretnék felolvasni, és ez a 7. fejezetben a 25. vers. Dániel könyve 7. fejezet 25. versében ugyanazt olvassuk Dániel prófétánál, amit Diotrefészsel kapcsolatban olvastunk Jánosnál, amit Pálnál olvastunk az előbb. Dániel könyve 7. fejezet 25. verse beszél egy olyan hatalomról, aki sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Milyen érdekes vers! Dániel próféta is egy hatalomról prófétált, aki sokat szól a felséges ellen. A felséges ellennek fordított kifejezés így is lefordítható, hogy úgy szól a felséges ellen, tehát a felséges, tehát Isten és az ő fia ellen úgy szól, hogy a helyébe teszi magát, tehát nem úgy szól, hogy kívülről támadja, nem egy ateista erő lesz, egy pogány erő lesz, hanem az egyházon belül kiemelkedő hatalom lesz, aki sokat szól a felséges ellen, illetve helyett, és a magasságos egek szentjei ellen hadakozik, és ezeket megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Tehát megint azzal találkozunk, amit Pál apostol így mond, hogy a törvénytelenség embere lesz, itt azt mondja, hogy megváltoztatja a törvényt. Pál apostol azt mondja, hogy a veszedelem fia lesz, itt is azt mondja, hogy a felséges ellen úgy szól, hogy a helyébe teszi magát, és Pál apostol úgy mondja, hogy beül az Istenként az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam? Tehát akkor, hogyha idáig eljutunk, akkor azt hiszem összeáll a kép. Dániel próféta már prófétált az Antikrisztusról az időszámításunk előtti 6. században. Pál apostol a dániai proféciák nyomán tanította már a gyülekezeteket, és János apostol pedig nevesítette a kérdést, és azt mondta, hogy mivel már a dániai proféciák alapján nyilvánvaló, hogy ez nem egy külső ellenség lesz, hanem egy belső ellenség lesz, ezért Antikrisztus úgy szól Krisztus ellen, hogy Krisztus helyébe állítja magát. De ne felejtsük el, én az előbbi kérdésem az volt, hogy a 4. századig mi tartotta vissza ezt a hatalmat? És itt jön a Pál levelében, és itt most visszaforgathatunk a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet 6. verséhez, és most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni? Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Kire hivatkozik itt Pál apostol? Az antikrisztusi szellem már az első században ott van a kereszténységben, hogy úgy mondjam, a bacillus már ott van, vagy a baktérium ott van, de még az egész testet nem tudja romba dönteni. Egyre inkább terebélyesedik a hatalma és a fertőző ereje, de valami visszatartja az érvényesülését, de majd egy bizonyos időben, ami visszatartja, annak félre kell az útból tolatnia. Hát mi tartotta vissza a keresztény közösségekben ezt a diotrefészi szellemnek a kiteljesedését? Miért nem volt az első 4 évszázadban ilyen, hogy primátus? Miért nem volt ilyen, hogy exkommunikáció? És miért nem volt ilyen, hogy félrelakták a Bibliát? Egyszerű dolog miatt nem volt. Mert a kereszténységet üldözték, és a római államhatalom, ami ugyan diktatúra volt, nagyon kemény hatalmi gépezet volt, megakadályozta azt, hogy egy hasonló hatalmi gépezet kialakuljon egy olyan közösségben, amit ő üldözött. Tehát az első 4 évszázadban azért nem alakult ki a diotrefész nyomán ez a hitehagyó hatalmi kereszténység, mert ott volt a római államhatalom, és a maga keresztény üldözéseivel és kemény diktatúrájával megakadályozta azt, hogy egy üldözött egyházban ugyanaz alakuljon ki, ami ő benne volt. De a 4. században a római császárság történetében is forduló pont áll be. A római császárság ugyan már az első századtól fogva, az első század végétől fogva elgyengül, és sokszor úgy látszik már a 2.-3. században, hogy szinte agonizál, de azért a császárság túlélte magát, sőt ugye tudjuk, hogy a leghevesebb keresztény üldözések a 4. század elején folynak Diokléciánus császár uralkodás alatt. De a nagy fordulat, ami bekövetkezik, az, amikor a pogány római császárság elfogadja a kereszténységet, fölhagy a kereszténység üldözésével, fölajánlja a kereszténységnek a hatalmat, és a kereszténység egy bizonyos köre a 4. században él is ezzel a hatalommal, és elindul az a folyamat a 4. század elejétől fogva, hogy az egyre inkább elgyengülő római államhatalom a maga hierarchikus hatalmát kezdi áttestálni a a hatalmi egyház, a megszülető hatalmi egyház számára, tehát a negyedik század eleje fordulópont nem csak a kereszténységnek, hanem a világunk történelmének a folyamatában is, és a római császárság elgyengülése és hatalmának a vesztése az, amire itt Pál apostol céloz, hogy majd a maga idejében meg fog jelenni, mert ami most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Lényegileg az 5. században megszűnik a római császárság, tehát 476-ban a nyugat-római birodalom kimúlik, de a már a keresztényesített római hatalom kezd mindinkább fölfejlődni, és Rómában alakul ki a primátusnak, az exkommunikációnak és a Biblia félretevésének az eszméje. Ez a 4.-5. századtól fogva egyre erőteljesebben kifejlődik. A kifejlődéséhez persze idő kell, tehát ez nem megy máról hónapra. Meg is jegyzi itt Pál apostol, hogy és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével. Érdekes profécia, mert csak nem 1600-1700 évet egy fél mondattal ugor át, és azt mondja, hogy amikor megjelenik a törvénytaposó, kifejlődik a hatalma, nem is foglalkozom tovább, hogy hány évszázadra, évezredre megy majd a hatalma, gyökerében hamis az egész gépezet, az Úr majd megsemmisíti, de mikor? Csak a második eljövetelével, tehát addig még Jézus nem jön el másodszor, a hatalmi kereszténység él és virul, egyre nagyobb befolyása tesz szert, de kétségtelen az, hogy az Isten előtt elesett intézmény, mert hiszen nincs köze sem az evangéliumhoz, sem pedig ahhoz a kereszténységhez, amit Krisztus alapított. A Krisztus alapította kereszténység, az apostoli kereszténység, amelynek az alapjai az apostolok cselekedeteiben, a levelekben vannak lefektetve, és ami soha nem ismer hierarchikus hatalmat, ami egyetlen egy hatalmat fogad el, Krisztusnak a főségét, Krisztusnak a vezetését, és az igazi keresztény közösségekben egyféle szervezetet ismer el, ahol mindenki egyenlő a másik emberrel, ahol mindenki megváltott ember, aki mindenki személyesen megtért ember, és aki mindenki Krisztus követőjének tartja magát. A mai alkalommal idáig jutottunk, de természetesen a kérdéskörünk még teljes szélességében nincs föltárva, ezért a következő alkalommal egy olyan szeméről szeretnék beszélni, most már János és Pál apostol után, aki a legilletékesebb a primátus kérdésében, akire nézve mind a mai napig azt mondják, hogy Péter volt az első pápa. Ugye hallottuk, hogy ugye a megjelenés, hogy Péter volt az első pápa, és tulajdonképpen a pápák Krisztus által kijelölt Péter utódok, Krisztus helytartói és Péter utódai. Ezért a következő harmadik előadáson erre kell rátérnünk, hogy Péter apostolnak mit is mondott Jézus azon a nevezetes beszélgetésben, mert ugye mindenki arra hivatkozik vissza, hogy maga Jézus jelölte ki Pétert elsőnek. Maga Jézus jelölte ki Pétert az egyház fejének. Tisztáznunk kell Máté evangélium a 16. fejezetét, amit kérek a kedves hallgatóktól, hogy olvassuk el mindannyian a következő alkalomra. Máté evangélium a 16. fejezetében van az a beszélgetés megörökítve, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Mi történt a beszélgetésben? Mit jelent ez, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat? És azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy Péternek két levele van a Bibliában. Két levele. És Péter a két levelében hogyan emlékezik vissza erre a beszélgetésre, és ő elsőnek tartotta magát, vagy sem, ő valóban az egyház vezetőjének tartotta magát, vagy sem. A mai előadás talán ahhoz nyújt egy kicsit támpontot, hogyha János apostol ilyen felháborodva említi fel Diotrefész nevét az első század végén, aki elsőséget kíván, aki másokat kirekeszt, aki a Bibliát félreteszi, hanem a mai áttekintésünk már ahhoz alapot nyújt, hogy érezzük, hogy Péter nem kívánhatott elsőséget, mert hát ha Diotrefészt kárhoztatja János apostol, akkor Pétert még inkább kárhoztatnia kellene ugyanezért a dologért, de azt is láthatjuk, és ma is idéztem, hogy Péter nem tekintette magát pápának. Péter presbitertársnak tekintette magát, így mondja János Péter első levele 5. fejezetében, amivel szeretném befejezni a mai előadást, mert az elsőség kérdéséről talán a legperdöntőbb a Diotrefész kérdéshez is idézendő szövegrészlet ez. Péter első levele 5. fejezete első 4 verse a következőképp hangzik. Érdemes megjegyezni, tehát Péter első levele 5. fejezetében az első 4 vers. A köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Pontos fogalmak. Presbitertárs főpásztor. Ugye? Tehát Bibliában nagyon pontos fogalmak vannak. Péter apostol magát presbitertársnak nevezi, Jézus nevezi főpásztornak. Soha önmagát ő főpásztornak nem nevezte. Sőt, kifejezetten ezért is került bele az irata a Bibliába, hogy Péter szájából halljuk, hogy Péter kinek tartotta magát presbitertársnak, Jézus pedig főpásztornak. És a mai előadás lezárandó, mindazt, amit elmondtam Diotrefészről, a pozitív oldalon így foglalható össze, az Isten egyházában nem lehet uralkodásról és kényszerítésről beszélni. Mert az nem egyház már, hanem egy annyira eltorzult közösség, ami lehet egy politikai szervezet, lehet egy párt, lehet egy állami szervezet, de az Isten egyházában nincs ilyen, hogy uralkodni embereken, vagy emberek lelkiismeretén, nincs ilyen, hogy kényszeríteni embereket bizonyos dolgoknak az elfogadására, hiszen olyan megragadóan mondja Péter apostol a 2.-3. versben, legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezetekben, hanem mint példaképei a nyájnak. Pontosan értették az apostolok. Jézus útját kell követni. Jézus sem azért jött, hogy uralkodjon, hanem azért jött, hogy szolgáljon. Jézus sem azért jött, hogy kényszerítsen az emberekre dolgokat, azért jött, hogy vonzza az embereket az igazságra. És Jézus is, ha kellett, az életét adta. És az apostolok közül is ezért adta a legtöbb az életét. Mert pontosan tudták, hogy a keresztény közösség ereje nem abban van, hogy valaki diktál, valaki parancsol, valaki uralkodik, hanem a keresztény közösség ereje abban van, hogy valaki példát mutat, ha kell, az élete áldozása, odáldozása árán is. Ez a krisztusi mérték, aminek a folytatása, tehát 2 hét múlva következik. Krisztus mit mondott Péternek? Péter pápának tekintette magát, és egyáltalán ez az egész kérdés, a főség, a primátus kérdése, ez mennyire következik, vagy egyáltalán nem következik a Bibliából. Köszönöm szépen már a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és ha valakinek kérdése, hozzászólása van, ezekre is sort fogunk keríteni. Addig a könyvek kazetták között tájékozódhatunk.
Az lenne a kérdésem a Márk evangéliumába. A vége, ahogy záródik, mikor mondja a Jézus. Nem tiszta kép én előttem, hogy azt a tanítványainak mondja, vagy a mostani időkre, hogy menjetek szélese világon, tegyetek tanítványikám mindeneket, és akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, kígyókon, skorpiókon taposnak, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Jártam olyan gyülekezetbe, ahol ezt vallják, hogy a mai nap ez működik. Most ez a kérdésem ez lenne, hogy mikorra szólt ez a jelentés a Jézustól?
Igen, ez Márk evangélium a 16. fejezetében, ugyanaz, mint amit idéztem a Máté 28. fejezetéből. Ebben a 2 evangéliumban szerepel Jézus nagymissziós parancsolata. Tehát ez mindenkor minden keresztényének szól. Ez nem csak a presbitereknek vagy az episzkóposzok, ez minden egyes személyes hitre jutott kereszténynek szól ez a felszólítás. Ez szólt az akkori tanítványoknak, szólt az elmúlt 2000 évben mindenkinek, szól a mai időkben is, de Jézus után azt mondja, hogy ha hisztek, ha lesz majd valódi hit, a hitet követik ezek a cselekedetek. Tehát itt vigyázni kell a sorrendre. Ha van igazi hit, ha valóban megismerjük Jézus tanításait, és van igazi Krisztus iránti szeretet és hála, akkor majd Krisztus kinek-kinek ad olyan képességeket, amelyek követik a hitének a megnyilatkozását. Nem mindenki kapja meg a gyógyításnak a képességét, mint hogy nem mindenki részesül olyan dolgokban, ami ott még föl van sorolva, de ki abban részesül, amire a Szentlélektől lelki ajándékokat kapott. Tehát az biztos, hogy az evangélium hirdetését követni kell bizonyos jeleknek, amelyek messze túlmutatnak az emberi lehetőségeken. De például ugye a legnagyobb jel azért a bűnből való megszabadulás, hogyha valaki az ige hirdetés hatására megnyitja a szívét, befogadja az evangéliumot, más lesz az élete, tehát ez a legnagyobb jel. De lesznek olyan jelek, hogy kígyókat ráznak le a kezükről. Pál apostollal meg is történt, ugye, amikor Málta szigetén az a vipera fölment a kezére, mindenki azt hitte, hogy most kapott egy halálos marást, itt fog összeesni, és Pál apostollal nem történt semmi se, lerázta a viperát és élt tovább. Vagy azt mondja, hogy halálost isznak, és mégis életben maradnak. Már az Ószövetségben is volt ilyen, hiszen Elizeus próféta is, amikor elment az egyik próféta iskolába, és az étel mérges anyagokkal volt tele, és Elizeus imádkozott Istenhez, és Isten adott neki útmutatást, hogy lisztet szórjon bele abba az ételbe, semlegesítse azt a káros anyagot, és mindenki életben maradt. Tehát mond ilyen nagyon feltűnő, nagyon végletes dolgokra vonatkozó kijelentéseket is, de ezzel csak Jézus illusztrálni akarta azt, hogy az evangélium hirdetése, ha igazi az evangélium, az maga után von bizonyos jeleket. A mai közösségeknél az a probléma, hogy ott nincs igazi evangélium hirdetés, viszont állandóan jelekkel és csodákkal manipulálnak. Hogy most ez és ez történik, és közben pedig evangélium hirdetés címén egy ilyen érzelmekre ható, ilyen az embereket gyorsan annak az illető közösségnek a hatalma alá kebelező dolgokról van szó. Tehát éppen megfordítva vannak ezek a jelenségek, hogy ott mindig azt teszik középpontba, hogy gyógyulás van, jelek, csodák vannak, és közben pedig a hitnek az a természetes megszületése, ami hát ugye a Bibliának egy nagy tanítás, hogy a hit hogy születik meg. Ugye Jézus ott nem véletlenül mondja, hogy akik hisznek. Ugye, tehát a hit hogy születik meg? Ugye a Bibliából azt látjuk, hogy a hit megszületésének vannak elmaradhatatlan, kihagyhatatlan fokozatai. A Bibliának egyik legfontosabb tanítás, hogy lehet hitre jutni. Szóval a hitre jutás nem úgy megy, hogy elmegyek valahova, ott érnek bizonyos effektusok, és akkor én azt gondolom magamról, hogy hitre jutottam, és akkor most velem ilyen meg ilyen csoda történik. Ez a hitnek a becsapása. Nem a valódi hitnek a megszületése. A Bibliának egy nagy tanítása, hogy a hit úgy születik meg, hogy először kell a hithez egy megismerés, Isten megismerése, ami meggyőződéssé kell, hogy érlelődjön. Tehát ez időt vesz igénybe. A hit az nem egy pillanatnyi dolog, hogy most valakire szuggerálom a hitet, mert ugye bennem hit van, és majd én átadom ezt a hitet. Ez a mai becsapós változat, ugye a mai ember, aki gyorsan kíván mindent, bele is megy ebbe a zsákutcába, hogy én elmegyek ilyen közösségbe, olyan közösségbe, és ott hát milyen hiteles emberek, és hogy beszél, és micsoda erő, és érzem magamon, és most kimegyek, és most. Szóval ez a hitnek a becsapása, mert a hit megismerés és bizonyosságra jutás nélkül elképzelhetetlen. Az emberi tudatnak ehhez időre van szüksége. Ez nem egy este, meg nem is két este, meg nem is két hónap. Ez Nikodémus esetében 3 év volt. És most is azt lehet mondani, hogy ez nem napok és hetek kérdése, az embernek magának utána kell járnia a dolgoknak, és ez hónapok és évek kérdése, de az Isten mindannyiunk számára ezt az időt biztosítja. Ez az első fokozat, mi ugye tanítjuk a főiskolánkon a hit öt lépcsőfokát, hogy a Biblia mit mond erről az öt lépcsőfokról. Mert hogyha már az emberben van ez a bizonyosság, akkor utána születik meg az, ami a hitnek egy második lényeges eleme, hogy akkor én ha megismertem az Istent és bízom az Istenben, akkor én ezzel a bizalommal élek. Ugye a görög nyelvben a pisztis szó annyit jelent, hogy bizalom. Tehát a hitnek az eredeti bibliai kifejezés ennyit jelent, hogy bizalom. Ha már én valakit nagyon megismerek, meggyőződtem arról, hogy szava hihető, hogy igaz, akkor kezdek megbízni benne. Az már más élet, amikor valakiben így megbízva élek, mint hogyha azzal az állandó kétségeskedéssel, hogy hát az Isten miért engedi meg, mert az Isten miért olyan, meg az Isten... Ugye ez még a bizalmatlanság övezete. Amikor a bizalom megszületik, az a hitnek a második lépcsőfoka. Na de a hitnek még további dolgokra is szüksége van, mert ugye a mi emberi természetünkben az van, hogy állandóan magunkban bízni. Tehát ez van bekódolva az emberi természetben, mindenki annyira hisz önmagának. Tehát a hívő életben ez a harmadik dolog, hogy megtanulunk nem bízni önmagunkban. Megtanulunk bizalmatlanok lenni magunk iránt. Mert mi bennünk semmi biztos nincsen, a biztos dolgok az Istenben vannak és az ő kijelentéseiben. De kell, hogy legyen egy negyedik lépcsőfok is, mert amikor már bízom az Istenben és nem bízom önmagamban, akkor még jön egy negyedik dolog, hogy mennyire bízom rá az életemet az Istenre. Mennyire tudok teljesen ráhagyatkozni. És akkor jön még egy ötödik lépcsőfok, hogy ha ráhagyatkozom az Isten vezetésére, mennyire vagyok hálás azért, amit az Isten tesz az életemben. Tehát a hitnek ez az öt lépcsőfoka, a megismerés és bizonyosság, a bizalom, a bizalmatlanság önmagunkban, a rábízás és a hála. Ez nem egy óra kérdése. Ugye érezzük, hogy ez ennek egy folyamata van. Persze vannak emberek, akik már elő vannak készítve a Szentlélek által, és ez hónapok alatt, mondjuk egy fél év, egy év alatt is lezajlódhat, de én még olyan hitre jutásról nem tudok a Bibliában, ahol egy fél évnél vagy egy évnél rövidebb idő lenne. Olyan van, hogy valaki már, mint mondjuk egy jerikói vak, vagy egy kananeus asszony, már nagy előtörténete van, Pál megtérésének is hosszú előtörténete van a damaszkuszi útnak. Az a pillanat, ami ott beteljesült, annak már több hónapos vagy éves előkészítése volt. Tehát a missziós parancsolatot így kell értelmeznünk, és Jézus ilyen esetekben mondta, hogy ilyen következmények származnak belőle, de a következményeknél is látnunk kell, hogy nem mindenki kapja meg ugyanazt a lelki ajándékot.
Elnézést kérek, én nem a történelmi valóságnak, illetve az elhangzott témához szeretnék hozzáfűzni bármit is, mert ahhoz az ismeretanyagom rendkívül negatív, és csak megköszönni tudom, ahogy fejlődöm így harmadik hónap során. Valami megfogta ugyan a figyelmem is, hogy nem menjek rossz úton tovább. Szeretném megkérdezni, ha megengedik tisztelettel, hogy az a bizonyos lopás, ami azután következik, hogy ott már nem maradhat bent az ember abban a gyülekezetben, vagy abban a közösségben. Tehát eltekintve attól, hogy ki a vezető, vagy milyen a vezető. Nem szüli-e a később elhangzottat, hogy belülről emelkednek ki a veszedelem fiai. Tehát ami az antikrisztusi főtémát illeti, én bennem felmerült. Kérdezem. Elnézést.
Igen. Köszönöm. Most erre azt tudom válaszolni, hogy az oldás, tehát hogy Jézus itt meghatározza, amikor egy keresztény közösségből valakit ki kell zárni, az annyit jelent, hogy ha valaki az általa megismert isteni törvények szerint megszűnik élni, tehát lábbal tiporja az isteni törvényeket, mondom azt, hogy most mondjak egy, hogy el lehessen ezt képzelni, hogy valaki lépten nyomon csal és lop, vagy valaki megcsalja a feleségét, de közben ő mondjuk jogot formál arra, hogy ő keresztény közösség tagja legyen, és őt kereszténynek tekintsék. Ez az, ami nem megy. Tehát ez az, ami ott a nyilván, ha valaki vétkezik, tehát ha valaki nyilvánvalólag vétkezik, tehát itt nem arról van szó, hogy feltételezzük valakiről, hogy vétkezik, nem arról van szó, hogy a harmadik azt mondja róla, nem arról van szó, hogy valakit hírbe kevernek, hanem ha valaki mondjuk kihívóan vétkezik. Például az apostolok cselekedeteiben, ugye az Ananiás és Zafira esete, akik nem csak hogy a közösségből kerültek ki, de még az életből is. Meg is haltak ott, mert egyszerűen hazudtak, tehát olyan hazugságokba merültek bele, ők fölajánlották Isten művére a vagyonukat, ugyanakkor amit fölajánlottak, azzal nem úgy bántak, hanem maguknak is visszatartottak részt, tehát hazudtak Istennek, hazudtak a gyülekezetnek. Péter apostol rákérdezett a férjre, a feleségre, az egyik is holtarrogyott össze, a másik is. Ott Isten például istenítéletet gyakorolt. Tehát ott Isten megmutatta, hogy a mennyek országában nem megy be az, aki tudatosan vállalva a tettei következményét lopásban, csalásban, hazugságban, házasságban, stb. Marad meg. Ugye a 10 parancsolatnak mind a 10 rendelkezése elég nyilvánvaló. Ha csak a második törvénytáblát nézem, tehát azt a 6 parancsolatot. Tehát ha valaki a szüleivel szemben tiszteletlen és nem gondoskodik a szüleiről, hanem veri, bántalmazza a szüleit, kiszipolyozza a szüleit, az mitől keresztény? Emberi mérték szerint is az emberek felháborodnak, hogy még a mai világban is, amelyben hát ez nem ritka jelenség, de hát vérlázító dolog. Ha valaki csalja a házastársát, becsapja, házasságot kötött, ugyanakkor más utakon jár, az most mitől keresztény? Hát itt nem arról van szó, hogy a Szentírás megbélyegzi ezeket az embereket, a bűnt ítéli el mindig a Szentírás, de aki a bűnnel azonosul, az nem nevezhető kereszténynek. Ez nem annyit jelent, hogy a keresztényeknek nincsen bűnük, nincsenek bűneik, de addig, még valaki küszködik a bűneivel, meg ki akar emelkedni a bűneiből, addig van remény. De hogyha valaki megadja magát a bűnnek, és kihívó módon a világ szeme láttára csinálja ezt, akkor az félrevezető, hogy az az ember, az keresztény néven forog a köztudatban. Tehát erre az őskeresztény korban ügyeltek, benn van a Jelenések könyve a 2. fejezetében és az Efézusi levélben, hogy megvizsgáltad azokat, akik hát kereszténynek mondják magukat, de nem azok. Tehát később már az egyház történetében sajnos nem vizsgálták meg, ezért is figyelembe Pascalnak ezt a most megjelent könyvét, a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Ugye Pascal is azt írja a 17. században, hogy régen aki keresztény volt, az keresztény volt. Most meg válogatatlanul mindenki keresztény, ami persze az is szerepet játszik, hogy csecsemőkorban megkeresztelik a gyerekeket, és hát azt a hamis illúziót keltik bennük, hogy ezzel már ők keresztények lettek. Keresztényé nem csecsemőkorban lesz valaki, hanem felnőtt korában válik, megtérés által válik keresztényé. És mondom, ez a kérdéskör mondjuk talán így körbejárva ezt a képet nyújtja mindannyiunk számára, hogy ez nem szeretetlenség, nem egy keménykedés, nem valami megbélyegzés, hanem ez a 3 fokozat is mutatja, hogy nyerd meg a másik ember. Tehát itt nem arra ment ki a játék, hogy elítélni vagy megbélyegezni, hanem visszahozni a lejtőről azt az embert. De aki nem akar visszajönni, vagy aki úgy látja jónak, hogy ő ezt az életet folytatja, akkor viszont számoljon azzal a következménnyel is, hogy ő kereszténynek nem nevezhető. Tehát ennyi erről a Máté 18-ról. Igen, még...
Az Antikrisztus, akiről mi beszélünk, hogy abból alakult ki, vagy nem igaz az, hogy ilyesmiből alakult ki. Tehát közben elteltek a századok, és így alakult.
Igen, tehát azért mentünk mi vissza, tehát azért mondtam, hogy ez a könyv végül is elemzi már a középkort, meg a többi időszakot, csak nem megy vissza a Bibliába, mert végül is, hogy mi az, hogy Antikrisztus, erre csak a Biblia hivatott. Ugye a történelemben sok mindenkit, meg sok mindenki ellenségét, saját ellenfelét nevezte Antikrisztusnak. Egy kicsit, hogyha ezt a könyvet elolvassuk, akkor az a benyomásunk támad, hogy már mindenki volt Antikrisztus. Na most ez viszont a Biblia szerint nem igaz. Mert az Antikrisztus az egy valami, egy valaki, akinek a képét most rakjuk össze. Ugye? Tehát a János első level alapján kezdtük a múlt alkalommal összerakni a képet, most folytatjuk a diotrefészi jellemvonásokkal, jövő alkalommal folytatjuk a péteri meghatározásokkal, és majd meglátjuk, hogy ez, amikor ami akadályozta a megszületését, félretolatott, a negyedik századtól fogva hogyan áll előttünk az Antikrisztus. Most még ott nem tartunk, de a kezdeményeit, az első jellemvonásokat és összefüggéseket már most föl tudjuk állítani. És tehát a sorozatunk úgy van fölépítve, hogy megyünk módszeresen lépésről lépésre, és majd összeáll a kép a végén, aki utána olvas és gondolkodik. Tehát erre kötelez bennünket a Szentírás, mert látjuk, hogy János használja a kifejezést, hogy Antikrisztus, ezért kellett a sorozatunkat onnan kezdeni. Pál használ hasonló kifejezéseket, és a Dániel könyvének a magyarázatából használja, tehát itt most már három bibliai irat vagy szerző áll előttünk. Úgyhogy, hogy megyünk előre, most Péter apostol példája és levelei alapján össze fog állni a kép, de az Antikrisztusról nem egy helyen beszél a Biblia, nagyon sok helyen beszél, éppen azért, hogy ne tévedjünk el. Tehát, hogy összeálljon ez a kép, és ne sajátítsa ki senki se a jogot, hogy ő majd megmondja, hogy nem tudom én, a tatár kán az Antikrisztus. Vagy ő megmondja, hogy a kínai császár az Antikrisztus. Hát mert ami már az első előadás alapján is nyilvánvaló volt, hogy nem lehet az. Mert nem külső ellenségről van szó, hanem belsőről, aki belülről jön.
Kezdőket szeretném kérdezni az előző kérdések alapján. Az egyik az, hogy az öt kritérium elhangzott, hogy ki az, aki keresztényé válhat, ugye, vagy hitre juthat. Abból egy dolog az előzőekben felsoroltaknál nekem hiányzott, amit én nem értettem meg, hogy a kősziklára kell esni és szét kell zuzatni. Tehát magyarul egy katartikus élménynek kell olyan tekintetben lenni, amikor valaki hitre jut. Én nem éreztem ezt egészen, hogy ennek kell lenni, sőt, az ismeretek alapján az ember mindig jobban örült annak, amit itt meghallott, vagy egyéb dologból összedett, tehát nem kellett valami katarzisnak, valami borzasztó rossz dolognak történni vele, vagy még nem. Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy aki keresztény, annak kell-e keresztény közösséghez tartozni. Tehát lehet-e valaki úgy keresztény, hogy közvetlenül, szorosan, tehát kvázi tagként, ha nem tudok jobb, szebb kifejezést használni, egy keresztény közösséghez is tartozzon-e? Köszönöm szépen.
Igen. Hát az első kérdésre azt tudom válaszolni, hogy mindannyiunk életében el kell, hogy jöjjön a katarzis, a kősziklára esés. Csak a kősziklára esés, hogy ha most az öt lépcsőfokra akarjuk elhelyezni, hogy most a kősziklára esés és az öt lépcsőfok milyen viszonyban van egymással, ugye ez a kérdés, akkor ez mindenkinél más és más. Mert általában ugye a kősziklára esés az az, mert Jézus világosan mondta, hogy aki a kőre esik, szétzúzatik. Mi az, hogy szétzúzatik? Az, hogy minden embernek van akarata. Gyerekkorától fogva van akarata. Minden embernek van elképzelése, terve, vágya az életről. Sok minden gyűrik össze gyerekkor, felnőttkorban, de amikor mi megismerjük Istent, és amikor közelítünk Istenhez a hit alapján, akkor mindannyiunk életében máskor jön el az a pillanat, amikor érezzük, hogy nekünk, hogy biztos legyen az életünk, Krisztusra kell ráépülnünk, ahhoz viszont, hogy Krisztusra épülünk, akkor szét kell zúzódnunk, mert Krisztusra nem lehet úgy épülni, hogy Uram, ezt elfogadom tőled, de hadd csináljam ezt is, amit én eddig csináltam. Szóval a kettő dolog, amire Jézus azt mondta, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Hogy ez mikor érzi az ember azt, hogy Krisztus jobban szeret engem, mint én a 20 vagy 30 vagy 50 éves vágyaim alapján magamat. Csak én annyira bele voltam habarodva a magam dolgaiba, és annyira azokat láttam jónak, és azok szerint, és most látom azt, hogy ez mikor jön el, a megismerés bizonyosságra jutásnál, a bizalom megszerzésénél, vagy amikor már erőteljesen kezdjük érezni, hogy nem jó magunkban bízni. Általában itt kell, hogy valahol itt jön el. Amikor, vagy azt mondom, hogy a kősziklár esés az, ami a harmadik és negyedik között van. Ez minden ember életében más és más. De valahol a kősziklár esés az benne van ebben. Az benne van ebben. A hit az egy nagyon csodálatos dolog, az sokféleképpen lehet elemezni. Ez emellett, az öt lépcsőfok mellett, például Péter apostol 8 dolgot mond el a Péter második levele első fejezetében, amikor azt mondja, hogy a ti hitetek akkor igazi hit, ha ragasztotok mellé jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé testvéri szeretetet, a testvéri szeretet mellé agapét, vagyis mindenki iránt, a méltatlanok iránt való szeretetet is. Ott például 8 dolgot mond el. Sok mindent el lehet mondani a hitről. A hit nem olyan dolog, hogy egy szempontból megragadható, hiszen ne felejtsük el, hogy a hitnek a jelképe a Bibliában a tűzben megpróbált arany. Tehát arany, tehát a legértékesebb fém, és a tűzben megpróbált arany, tehát a hit az mindig tisztul. A hit az nem olyan dolog, hogy egyszer valaki célba érkezik, és akkor már akkor milyen nagy hite van ez. A hitnek állandó fejlődése van az egész életben. Tehát ez egy nagyon sokrétű, csodálatos dolog a hitre jutás. Jogos az ilyen kérdés fölvetés is, hogy a kősziklára esés az hol fordul elő. Én azt mondom, hogy talán a harmadik, negyedik mozzanatnál ott már szinte szükségszerű, hogy, mert ha ott nem fordul elő, akkor mi az, hogy rábízom magamat az Istenre? A rábízom magamat az Istenre az, hogy a kősziklára, aki a kőre esik, szétzúzatik, és ha valaki nem esik rá itt a kőre, akkor a kő fog ráesni ő rá, mondta Jézus. Ugye Máté 21:42-44-ben van ez a rövid példázat, ugye a Dániel könyvéből idézi, hogy ő a második eljövetelével a kőszikla ráesik a szoborkolosszusra. Ha mi most az életben nem esünk rá a kősziklára, akkor a kőszikla esik ránk majd az idők végén. Jobb itt az életben meghalni a rossznak, mint hogy a rosszal együtt meghalnunk nekünk is magunknak. Tehát ezek csodálatos nagy összefüggések. Hát nem tudom, hogy mennyire így az első kérdésre, így körülbelül gyorsan ezt tudnám válaszolni. A második kérdés, hogy kell-e egyházhoz tartozni. Erre azt tudnám válaszolni, hogy maga például ugye oldásról és kötésről beszéltünk. A kötés, ha valaki szövetséget köt, Krisztussal köti a szövetséget. Ha valaki keresztény lesz, azért lesz keresztény, mert megismerte Jézus Krisztust, követője akar lenni, és elfogadja a vezetését. A keresztség nem egy egyházzal való szövetségkötés. A keresztség az Krisztussal való szövetségkötés, azzal együtt, hogy Jézus Krisztusnak tanítása az, hogy akik ővele szövetséget kötnek, azok itt a földi életben tanuljanak meg közösen munkálkodni az evangélium terjesztéséért. Szép dolog egyedül is munkálkodni érte, de még szebb dolog, és az evangélium hitelét még inkább alátámasztó dolog, hogy mert ugye ha több hitelesen megtért ember van, több hitelesen Krisztussal szövetséget kötött ember van, akkor mi mutatja, hogy ez hiteles? Úgyhogy egymással is tudnak együttműködni, nem? Mert az még csak az egyik dolog, hogy egymagában valaki mit képvisel, de hogy másokkal együttműködve hogy tudja az evangéliumot terjeszteni, tehát az még nagyobb bizonyíték annak, hogy tényleg ez is megtért ember, ez is, és Jézus imádkozott János evangélium a 17. fejezetében a követői egységéért, tehát az, hogy egységben hirdessék az evangéliumot. Tehát ilyen módon elképzelhető elvileg, hogy valaki keresztény és egyedül van, de biztos, hogy aki keresztény lesz, az keresni fogja azoknak a közösségét, azoknak a társaságát, akikkel együttesen még eredményesebb lehet a munkája. És ezért utána egy rövid jelenetet hadd idézzek fel, ugye Pál apostol megtérése az egy igazán személyes dráma volt. Azt senki nem látta kívülről, hogy abban az emberben mi zajlik. sőt talán le is mondtak róla, mert hát annyira vakbuzgó farizeus volt, szavazatával hozzájárult halálos ítéletekhez, István megkövezésénél ő őrizte a ruhákat, akik agyonkövezték azoknak a ruháit. Amikor ment a damaszkuszi úton, nem tudom, hogy akik őt ismerték, hányan mit adtak volna arra, hogy ebből az emberből más ember lesz. Szerintem senki semmit nem adott volna erre. Annyira reménytelen volt az eset. Ő személyesen megtért. Mert a belső folyamatait nem látta senki se. Ő, hogy István megkövezésén mit érzett, az senki bele nem látott a lelkébe. Ő tudta már, hogy nincs igaza, és István magatartása őt lenyűgözte, és Krisztus számára már kezdte megnyerni. Na, amit én most, amiért fölidézem ezt a történetet, ugye emlékezzünk arra, hogy amikor a damaszkuszi úton megtért, és kérdezte az Urat, Krisztus, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. És Krisztus küldte ott Damaszkuszba egyszerű keresztényekhez, rögtön elküldte, megmondta, hogy milyen utcába menjen el, ott 3 napig, hogy megvakulva még ott élt, és utána megkeresztelkedett. Egyszerű damaszkuszi hozzá szellemi műveltségbeli tekintetben nem fogható keresztények közösségébe küldte Jézus Krisztus. Tehát Jézus rögtön küldte a közösségbe. És amikor ő elvonult még ezek után 3 évig Arábia sivatagjába, mert végig akart mindent gondolni, mert hát ő egy nagy farizeus volt, és neki az egészet a feje tetejéről a talpára kellett állítani, mindent, amit ő belesújkoltak. És nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy Pál apostol melyik közösség tagja volt. Ez kiderül ugye az apostolok cselekedeteiből, hogy Pál apostol az Arábia sivatagjából hazament Tarzuszba, még 14 évig ott volt a szülővárosában, megint csak végig gondolva mindent, és készülve a szolgálatra, tehát összesen Pál 17 évig készült a szolgálatra, erről sem felejtkezzünk el, és Barnabásnak jutott eszébe, aki Antiókiában gyülekezetet szervezett, hogy Pált elhívta Tarzuszból, és 1 évig közösen munkálkodtak azon, hogy Antiókiában, tehát itt van Antiókia, ez a szíriai Antiókia, ebben a városban jött létre először az első mintagyülekezet. Az igazi keresztény közösség, ami tényleg kereszténynek nevezhető volt, az Antiókiában jött létre, ezt leírja a Szentírás, hogy hogyan jött létre ez a gyülekezet, ennek a tagja volt Pál. És amikor látták, hogy 1 év alatt Pál hogyan forgolódik ott a gyülekezetben, akkor a gyülekezet elhatározta, hogy Barnabással együtt őt a szolgálatra, a pogány misszióra felkenik, és egy ünnepélyes istentisztelet formájában letérdeltek, kezeiket rájuk vetették. Tehát ez annyit fejezett ki, hogy mindenki látta és tapasztalta egy közösségen belül, hogy Pál hova érett be. És az a kézrátevés, abban semmiféle misztikus erő nem volt, csak egy egyszerű kifejezése volt, hogy mi is beleegyezünk, mi is elfogadjuk, hogy téged Isten ilyenné tett, te egy vakbuzgó farizeus, egy Istent üldöző emberből, most egy lágy, szelíd, türelmes evangéliumot hirdetni alkalmas emberré váltál. De ez hol vált ilyenné Pál? Nem Arábia sivatagjában, nem Tarzuszi magányában, hanem 1 év alatt Antiókiában. Mert egy közösség nagyon sokat segít abban, hogy egy ember csiszolódjon, formálódjon. Nem csak Pálnak köszönhetett valamit a közösség, Pál is ugyanannyit köszönhetett a közösségnek, és ez ma is így van. Ma is így van. Vannak nagy személyiségek. Például Luther nagyon nagy személyiség volt. De Luther is kifejezte, hogy ő annak a kis keresztény közösségnek, ami ott volt, körülötte legalább annyit köszönhet, mint neki köszönhetett a reformáció és az egyház. Valahogy mi emberek úgy vagyunk megalkotva, hogy mindannyian kiegészítésre szorulunk. Olyan ember nincs, akiben minden megvan. És jó az, hogyha egy közösségben az embert érik bírálatok, Pált is érték bírálatok, és Pálnak se volt mindig igaza. És ezt neki meg kellett tanulnia, elfogadni a bírálatot. Még Barnabással is szétment az útjuk, ugye olvassuk a történetükben, mert másképp ítélték meg Márkot, ugye az egyik munkatársukat, aki az később az evangélium szerzője lett. Tehát tulajdonképpen ez, így válaszolnék én arra a kérdésre, hogy elvileg keresztény lehet az ember önmagában, de egy igazi keresztény mindig keresni fogja azt, hogy hol van az a közösség, ami által még többet tehet a többi emberért. És ezért a kereszténység nem a magányosok klubja. Szóval a kereszténység az valahogy egy közösség, ahol örömmel veszem azt, hogy figyelmeztetnek a hibáimra, vagy örömmel veszem azt, hogy támogatnak törekvéseimre, és én is elkötelezem magamat, hogy én is merészelek megszólalni, hogyha a másiknál valami olyan hibát látok, de meg kell tanulnunk szeretettel feddeni is például. Azt is egy keresztény közösségben lehet. A világban ezt nem nagyon lehet megtanulni, mert hogyha a világban valakiről valamit mondunk, ott 10-szer gondoljuk meg, hogy mit mondunk, vagy inkább ne is mondjuk. De egy keresztény közösségben érvényes az, amit a 141. Zsoltár így fejez ki, hogy ha igaz fed engem, jól van az, ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Hát örülök annak, hogyha engem megfeddenek, örülök, hogyha kiigazítanak, mert a másik ember ezáltal szeretne hozzájárulni, hogy én még alkalmasabb eszköz lehessek az életben, a jó szolgálatában, mint hogy helye van Jézus Krisztusban a feddésnek. Kezdi Pál a Filippi levél 2. fejezet. Helye van Jézus Krisztusban a feddésnek, a szeretetnek, a vigasztalásnak, és azt mondja a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, hogy incsétek a rendetleneket. Tehát például ezt is egy közösségbe lehet megtanulni, és én azt gondolom, hogy aki egy közösségben nem tudja elfogadni a helyreigazítást, a feddést, a bátorítást, a közösségi munkát, az tulajdonképpen nem alkalmas arra, hogy a kereszténységet közvetítse. Mert most, ha magában mondja a kereszténységet, akkor egy guru, aki magához hívja az embereket? Mondom, a kereszténység nem a magányosok klubja, hogy itt vagyok én a keresztény, gyere hozzám, és már ketten leszünk. Hanem a kereszténység az, hogy Krisztus közösséget kívánt létrehozni, ennek a közösségnek az alapjai benn vannak a Bibliában, ez nem ilyen közösség, hanem ilyen közösség, ez nem ez, hanem ez. Tehát nem tudom, valamennyire tisztul, hát nem lehet erre olyan gyorsan válaszolni, meg nem is akarok hosszan elnyújtva válaszolni, megérdemli, hogy ebből a szempontból olvassuk el. Például ajánlom ebből a szempontból elolvasni a 2 Timóteusi levelet. Ott van szó a legtöbbet erről.
Tessék. Én sok előadásodat hallottam, és tulajdonképpen ez az első előadás, amit nem teljesen értek. Rögtön mondom, hogy miért. Ugye említetted, a Biblia említi egyszer és soha többet a Diofretészt. Ebből a igehelyből ugye egy olyan embert ismerhetünk meg, aki minden rossznak az okozója, és hát tulajdonképpen ennek az ő szavai által hitet is tesz. Na most korábbi ismereteinkből és a Bibliából is egyértelműen az világlik ki, hogy tulajdonképpen az első keresztények, tehát az első 400-ban azért voltak olyanok, mert, és azért maradtak fent, mert olyanok voltak, összetartók, és a többi. Na most a kérdésem alapvetően az, hogy ugye hát a jellemet az általában hosszú időn keresztül alakul ki. Tehát most ez az ember, aki presbiter, vagy püspök, vagy hát valamilyen előjáró volt. Tulajdonképpen hogyan lehetett ennek az egyház, a te véleményed szerint, mert ez nem lehet így most oknyomozó történelemben kiszámítani, hogyan lehetett ennek az egyház közösségnek egy olyan vezetője, aki autentikus mondatokat mond, tehát mi az igazság? A igazság az, hogy megtévesztette ezt a gyülekezetet, vagy igazság az, hogy a gyülekezetben vált olyanná, mint amilyen. Ez amit nem értettem az előadásból.
Igen. Szóval én azt akartam mondani, hogy az, hogy valaki elsőséget kíván, másokat kizár a gyülekezetből, János apostolt félreteszi, és vele együtt a Bibliát, ez az első században még mondjuk egy ember, vagy egy-egy ilyen ember életében fordulhatott elő, tehát ritka jelenség volt. Később ez általánossá válik. Tehát ennyi a rövid foglalat. Tehát a bűnnek mindig ez a röppályája. A bűn mindig próbálkozik, és talál a gombkabátot magának, és akkor egy ember életében testet ölt. Ha egy keresztény közösség ezzel szemben fellép, és ismét fellép, akkor nincs neki térhódítása. De hogyha a keresztény közösség egy idő után ebbe belenyugszik, és egyre több ilyen diótrefész lesz, mert hiszen János apostol azt mondja, hogy sok antikrisztus támad, ez volt a múltkori előadásnak a kezdete, tehát azért volt egy-két ilyen diótrefész már az őskereszténységben, de az őskereszténység ezt nem hagyta uralomra jutni. Az emberi természetben benne van a fölülkerekedés vágya, a világi életben ez természetes, az egyházi életben, ha nem győzzük le a természetünket, akkor ott is természetes. Ha legyőzzük a természetünket, és Krisztus segítségével élünk, és Krisztus nem uralkodni akart, és nem kényszeríteni senkit sem, akkor ott nem fog előfordulni, de aki nem győzi le a természetét, az egyházi életben is ugyanolyan címkorság, rangkorság, hatalomvágy, de ezt látjuk az elmúlt évszázadokban, évezredekben, nem lehet pontosan megmondani, hogy a császári hatalomért folyt áldázabb küzdelem az emberi természetben, vagy a hatodik Sándornak a trónszékéért, ugye? Tehát mert ott van az emberi természetben a fölébe kerekedés, hogy mások fölébe kerekedjek, hogy több legyek, mint a másik. Így legyek több, nem így legyek több, hanem így legyek több. Na most ez ellen csak az isteni segítség, csak a Krisztusi megváltás az orvosszer. Le kell győzni a természetet, és egy közösségben nem azért kerülünk bele, hogy mi domináljuk és mi határozzuk meg a közösségnek az életét. A keresztény közösséget Krisztus kell, hogy vezesse. Nem ember kell, hogy vezesse. Nem ember találta ki a krisztusi egyházat, az egyház vezetője Krisztus. Ha mindenki ezt tudatosítaná, és ahol ezt tudatosítják, ott van keresztény közösség. Ahol nem, ott megy az, hogy ki a nagyobb. Ki az okosabb, ki a hatalmasabb, ki ez, ki az. És ma kétféle kereszténység van. Van így szerveződő, meg van így szerveződő. Az így szerveződő kereszténység első jeladása, ez a János harmadik levelében a diótrefész. Tehát nem tudom, hogy így érthető.
Nem akarom az időt húzni, de tulajdonképpen egészségedre. Az nem érthető, hogy tulajdonképpen egy évszázad alatt, mert hiszen ugye itt tulajdonképpen az első évszázadról van szó, amikor őt megválasztották presbiternek mondjuk, akkor tulajdonképpen valószínű, hogy valamivel kiemelkedett, de legalábbis nem volt rosszabb, mint a többi. Ebben egyetértünk. Ugye? Tehát gyakorlatilag akkor mégiscsak azáltal vált az emberi természet, ahogy én most kivettem a szavaidba, az emberi természet eredendően rossz voltából.
Nem győzte le? Nem győzte le? Tehát mindannyiunk, tegye fel a kezét, hogy ki nem érezte a természetében, az életben, hogy ő fölébe akar kerekedni. Most nem ebben, abban, millió dologban, otthoni vitákban, hogy hova tedd a mosogatórongyot, vagy hogy töröld fel a padlót, vagy kihez menjél, vagy hogy kösd be a gyereknek a füzetét. Tehát millió dologban ott van az, hogy én jobban tudom. Én több vagyok, nekem az én szavamra hallgassál, mert amit én mondok, amit én képviselek, az a jó. Ez benne van az emberi természetben, mert az emberi természet megromlott természet. Ha ezt a megromlott természetet nem győzzük le, akkor ez valahol mindig följön. És Diótrefész nem győzte le, sőt elszabadult ezen az úton elég messzire, ha János apostol ezeket kell, hogy írja róla, nem? Tehát így érthető valamennyire, hogy...
Azt szeretném megkérdezni, az előbb a jó cselekedetekről volt szó. Ennek tükrében hogy kell értelmezni azt, hogy a jó cselekedet olyan, mint a megfertőztetett ruha?
Hát ugye ezt Ézsaiás próféta használja ezt a kifejezést a 64. fejezetében, hogy az Isten előtt a mi jó cselekedeteink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tudnék, hogy ha magunk találjuk ki a jó cselekedeteket, mert sokszor az ember azzal áltatja magát, hogy milyen jót teszek. Most én ennek nekifogok, most én ezzel jót teszek, de ezt emberileg gondoljuk ki. Nem Isten segítségét kérjük, nem hitre hagyatkozunk, hanem mi emberileg akarunk megfelelni saját magunknak. Ez önbecsapás. És erre mondja azt, hogy a Biblia, hogy az általunk kitalált jó cselekedetek az Isten előtt még olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruhák. Az igazi jó cselekedeteket akkor tesszük, nem akkor, amikor valami nagy látványos dolgot teszünk, nem akkor valami nagy eredményt, hanem akkor, amikor Istentől segítséget kérve kitartóak vagyunk, apró kis dolgokban hűségesek, álhatatosak vagyunk, egész más jellegűek azok a jó cselekedetek, amikre Isten indít bennünket. Az ember sokszor olyan nagy dolgokra vágyakozik, hogy most kivágom a rezet, most megmutatom, hogy mire vagyok képes. Isten tőlünk nem olyan emberileg nagyszabású dolgokat vár, hanem az élet hétköznapjaiban a hűséget, a kitartást, a szeretetet, a vádaskodás legyőzését. Tehát olyan emberek előtt szinte olyan kicsinek látszó, megfoghatatlan dolgokat. Mert az emberek általában azt mondják, hogy valaki tűzre adja a testét, elosztja vagyonát a szegények között, hogy Pál apostol mondja ezeket, hát azok a nagy jó cselekedetek. Sokszor ezek csak ilyen emberileg való dolgok, amik igazából ott se segítenek, akikkel csináljuk, meg magunkon se segítünk, mert Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy sokszor ezek a jó cselekedetek csak a test hízlalására valók. Tehát úgy legyezgetjük magunkat, és az emberi természetünk erősödik, nem a hit erősödik ezek által az életben. Az emberek kitalálták, hogy érdem, micsoda érdemek vannak, meg hogy büszkék vagyunk, meg itt már vége van mindennek. Amikor már érdemeket kezdenek gondolni, meg amikor már büszkék a sok jóra, akkor már Isten szerint nem jó cselekedetet csináltunk, hanem valamilyen ilyen álmegoldást. Jézus azt mondja, hogy úgy tegyél jót, hogy a jobb kezed ne tudja, hogy mit csinál a bal. Úgy tegyél jót, hogy ne várd a jutalmat, mert ha jutalmadra vársz és emberektől, akkor Isten majd nem tud téged megjutalmazni. De hogyha nem a jutalomért teszed a jót, hanem magáért a jóért teszed a jót, de az emberek ezt nem értékelik, nem hálásak érte, lekezelnek, majd Isten bőségesen megfizet neked a mennyek országában. Tehát ez mondjuk ez a kérdéskör, amit tetszett kérdezni, hogy, és ennek az a lényege, hogy ne emberileg próbáljunk mi megfelelni Isten mértékének, mert úgyse lehet, Isten mértékének megfelelni csak emberi erőből lehet.
Csak egy rövid kérdést. A Tesszaloniki levélre is kitértél, ami nyilván később is téma lesz, de így szerepel egy olyan megközelítés, hogy az Antikrisztus beül Isten templomába, és Istenként mutogatja magát. Ugye itt mit jelent az Isten temploma kifejezés ez esetben, hiszen köztudott, hogy templom ugye a mai szóhasználatban sem akkor nem létezett, sem korábban.
Igen. Ez, hogy beül az Isten templomába, ez nagyon sok találgatásra adott alkalmat. Összefüggésbe hozták azzal, hogy még a jeruzsálemi templom helyén fölépítettek római szentélyt, meg hasonlókat. Semmi köze nincs ehhez egyébként. Az, hogy ugye a templom a Bibliában a bűnelrendezés színhelye. Tehát ha meghalljuk ezt a szót, hogy templom, ugye, tehát a bibliai nevé, valóban nincs ilyen szó a bibliai templomot, szentélyről van szó. Szentély, jeruzsálemi szentély. De hát mi azt mondjuk, hogy jeruzsálemi templom, most teljesen mindegy, hogy milyen szót használunk. A lényeg az, hogy a zsidó nép életében csak egy templom lehetett, ami azt fejezte ki, hogy egy Isten van, és az egy Istennel lehet a bűneinket elrendezni. Most ha beül az Isten templomába az lényegileg képletes kifejezés, hogy kisajátítja magának a bűn elrendezésnek a jogát. Ez, hogy beül az Isten templomába Isten gyanánt mutogatván magát, az Antikrisztus fő jellegzetessége, erről majd külön kell beszélnünk, ő azt mondja, hogy ő Isten nevében ő bocsát meg bűnöket. Tehát Isten nevében ő bocsát meg bűnöket. Ugye a bibliai tanítás az, hogy bűnöket csak az Isten bocsát meg, és nekünk Istenhez kell személyesen fordulnunk a bűneink bocsánatáért. Természetesen, ha megsértek egy másik embert, illendő tőle is bocsánatot kérni, de ha csak a másik embertől kérek bocsánatot, azzal még a bűnöm nincs elrendezve, sőt, nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy harmadik, negyedik emberrel ugyanazt a bűnt nagyon könnyen el tudom követni. A bűnöket elrendezni csak az Istennel lehetséges. Ugye ezért van ez a kis füzetke a bűn elrendezésről, itt van a kis füzetek sorában, hogy a 32. Zsoltár mondja azt, hogy az ember nehezen vallja meg a bűnét, és hordozza magában a bűnét, és nem tud szabadulni a bűnterhétől, de amikor az ember elhatározza, hogy Istenhez fordul, aki a bűneinkért az életét adta, aki minden bűnt a keresztfára felvitt magában, és én Krisztus által az Istenhez fordulok, hogy bocsássa meg nékem a bűneimet, akkor és csak is az Isten tud engem megszabadítani ettől a bűntehertől. Most ez a hatalom, az antikrisztusi hatalom a történelem során kisajátítja a bűn elrendezésének, a bűn megbocsátásának a jogát. Azt mondja, hogy ő hozzá kell járulni, ő majd megmondja, hogy szabadulhatunk meg a bűneinktől, és Istenhez közvetlenül nem járulhatunk, hanem csak általa, mint közvetítőn keresztül járulhatunk. Tehát ennyit jelent az, hogy beül az Isten templomába, ő a bűnelrendezést magának tartja fenn, mint jogot, és hogyha valakinek megbocsátja a bűneit, akkor az majd a mennybe jut, de hogyha ő nem bocsátja meg a bűneit, az el fog kárhozni. Tehát az ő kezében van az örök élet adásának a joga is. Ez egy félelmetes, ezért mondja, hogy Isten gyanánt mutogatja magát, mert ugyanolyan jogosítványokat halmoz, és állít az emberek elé, hogyha élni akartok, örök életre akartok eljutni, bűneitől meg akartok szabadulni, azt kell megtenni, amit én mondok. Ez mondjuk egy nem közönséges dolog, nem? Szóval, hogy amire egyedül az Isten alkalmas, az Isten képes, hiszen ő fizette meg a bűnadósságunkat, ő jött el erre a földre, ő vette magára a bűneinket, és hogy valaki elveszi Krisztustól ezt a jogot, és azt mondja, hogy majd én őt képviselve én fogok bűnöket megbocsátani, ez mondjuk egy nem közönséges torzítás, és ezzel kell is majd külön foglalkoznunk, mert ma is nagyon sok ember ebben vesztegel, hogy hát azért jó azt megtenni, amit mondanak, mert ha azt megteszem, amit mondanak, hát akkor legalább azt megtettem, amit egy emberi hatalom vagy tekintély mondott. Csak itt az a probléma, hogy ha mi azt tesszük, amit egy emberi hatalom és tekintély mond, de azt nem kutatjuk, hogy mit mond az isteni hatalom és tekintély, akkor itt megint egy olyan hitetés áldozatai lehetünk, és én nekem az a meggyőződésem, hogy az emberek azért élnek olyan rossz életet, mert lényegileg, hogy az emberek rossz életet élnek, annak a gyökerében azon, hogy a bűneiket nem tudják elrendezni. Tehát a bűneikkel együtt, a bűneik emlékével, a bűneik súlyával, a bűneik terhével élnek az emberek, még azok is, akik különben a bűnben nem hisznek, de a mai kornak azért jellegzetes betegsége ugye a depresszió, meg különböző idegi, meg elme problémák, mert a bűnnel együtt élve nem lehet az ember boldog. Tehát a bűn az egy olyan vaskos valóság, ami húzza lefelé az embert, és ha nem tudunk megszabadulni a bűneinktől, akkor mondjuk, hogy agresszívek leszünk, vagy depresszívek, vagy életuntak, vagy kegyetlenek, az már, hogy mondjam, másodlagos kérdés, de egyszerűen nem tudunk hiteles és emberhez méltó életet élni, mert a bűnnel együtt elveszítjük az Isten képiségünket. Tehát, hogy a bűntől hogy lehet szabadulni, az egy kardinális kérdés. A kérdések kérdése ez, hogy mi a bűn, hogy lehet felismerni, hogy lehet megbánni, hogy lehet megvallani, hogyan kapok megbocsátást, hogy lehet szabadulni a bűntől. Ez a legalapvetőbb kérdések egyike, és Jézus is, amikor a földre jött, ezt világossá akarta tenni, például a gutaütött meggyógyításában, rögtön azt mondja annak a beteg embernek, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. És akkor fölháborodnak a farizeusok, és azt mondják, hát hogyan bocsáthatja ez meg a bűnöket? Hát csak egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Na, erre szoktam mondani, hogy akkor még a farizeusok is többet tudtak, mint ma oly sok keresztény, akik azzal példálóznak, hogy Istenen kívül más is megbocsáthatja a bűnöket. A farizeusok is tudták azt az alapvető igazságot, hogy egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ha Istenhez utat találok, ha Istennel kapcsolatba kerülök, meg tudok szabadulni a bűneimtől. Ha nem tudok megszabadulni a bűneimtől, az még annak a jele, hogy még nem találtam utat az Istenhez. És ez az antikrisztusi hatalomnak éppen az a célja, hogy az emberek ne találjanak utat az Istenhez. De az Isten látszatát akarja adni mégis, az Isten hit látszatát akarja adni, és ez a fondorlatos becsapás. Tehát ezért kellett hangsúlyoznom eddig, most már másodszor hangsúlyozom, hogy nem külső erőről van szó. Nem pogány vagy ateista erőről van szó. Itt egy olyan belső erőről van szó, ami a Júdás, ami a Diotrefész, ami belülről támad, és amiről Pál ezt a szót is kimondja, hogy maga ül be az Isten templomába. Tehát még egyszer mondom, hogy kisajátítja magának a bűn elrendezésnek a jogát, és a maga tanításaitól teszi függővé, amiben hitet kér az emberektől, hogy higgyenek neki, hogy ő majd el tudja rendezni a bűnöket. Ez az, ami nem így van. Bűnöket egyedül a jó Istennel lehet elrendezni. De erről valóban majd fogunk még részletesebben beszélni, mert alapvető kérdés.
Az jutott eszembe az elhangzott a kapcsán, hogy az alapvető kérdéseknek a tisztázásához hát elég elmélyülten kell gondolkodni és olvasni, és az emberek és a nagy tömegek ezt nem teszik, és elég messze vannak a gondolkodástól, és hát mi lehet a reménységük mégis, meg a mi reménységünk is.
De olyan nagyszerű dolog azért gondolkodni, nem? Nem nagyszerű dolog? Hát például itt van az Antikrisztus. Na most hogy vezet Isten bennünket gondolkodásra? Az, hogy van ez a kifejezés, hogy Antikrisztus. Na de ez csak a János levélben van, akkor miért nem ott kezdem a gondolkodást? Nem? Most miért kezdjem én a középkorban a gondolkodást? Vagy miért kezdjem én a mai chicagói professzor által megírt könyvben a gondolkodást? Jó, hát megvettem én ezt a könyvet, meg el is olvastam, de rögtön lehetett látni, hogy ő nem hisz a Bibliában, ő nem hisz abban, hogy a Biblia ezt a kérdéskört megnyugtatóan tisztázza. Ő nagyobb jelentőséget tulajdonít egy középkori szerző verses költeményének, amelyben az Antikrisztust azt XY-ban jelöli meg, vagy a később a Mohamedánokat tartották Antikrisztusnak. Mondom, nagyon sok mindenkit tartottak Antikrisztusnak. De milyen szép a Biblia. A Biblia ezt a fogalmat János levelébe használ. Tehát akkor kezdjem el onnan a gondolkodást, nem? Elolvasok két fejezetet. Két fejezetből elolvastunk három-három verset. Hát nem valami nagy összeg az. Az fél óra alatt utána lehet járni. Utána az egyik hely küld a másikhoz. János küld Pálhoz. Pálon látjuk, hogy Dánielből vette. Látjuk majd, hogy Péter hogy látta, Jézus mit mondott. Tehát menjünk lépésről lépésre. A nemesebb bére a beliekhez hasonlítsunk, akikről azt mondja az apostolok cselekedetei 17. fejezete, hogy ők utána néztek a dolgoknak, pedig Pál apostol prédikált előttük, de ők nem voltak tekintélyimádók, hogy a Pál ezt mondta, így mindenki ezt fogadja el, hanem utána néztek, hogy úgy vannak-e ezek, hogy Pál prédikálta. Tehát ez a helyes gondolkodás, hogy mindennek nézzünk utána. Ez a Biblia esetében nem kerül sokba. Nem kerül sokba, sok időbe se kerül, és én azt gondolom, hogy az embernek a leglényegesebb jellegzetessége, hogy még a pogány filozófok is azt mondták, hogy az ember az gondolkodó állat. Hát a gondolkodása az embernek a lényeg. Hát ha nem gondolkodunk, akkor minek vagyunk nevezhetők? Hát akkor egyszer a szél ide fúj, oda fúj, akkor mi egy bogáncs vagyunk? Vagy mik vagyunk akkor? A gondolkodás az, ami bennünket összeköt azzal a valakivel, aki vezetni tud bennünket, és ha nem gondoljuk végig az életünk nagy kérdéseit, akkor nem is tudunk emberhez méltó életet élni. Tehát a nagy tömegekről meg az jut mindig az eszembe, hogy hát a nagy tömegeket fel kell világosítani, és hát beszélni kell nekik az igaz dolgokról. Esetleg mi is a nagy tömegekben voltunk még 20 éve, vagy 30 éve. Most meg már gondolkozásra szoktattuk magunkat. Tehát nem mondjunk le senki emberről, szerintem minden ember gondolkozik, csak az a kérdés, hogy mind gondolkozik. Egyébként a reggel fölkelek és este lefekszem, egész nap gondolkozunk, nem? Van az agyunknak olyan állapota, ami van egy olyan 5 perc, amikor semmiről nem gondolkozik, ilyen nincsen. Hát ez is azt mutatja, hogy állandóan gondolatok vannak, állandóan gondolkozunk, csak az a nem mindegy, hogy miről gondolkozunk. Mert lehet azon gondolkodni, hogy a lottón hogyan nyerhetek 5-öst, vagy hányas van most, 7-es, vagy 8-as, nem tudom mennyi. Tehát lehet ezen is gondolkodni, sok pénzbe is kerül, amit kidobunk, semmi értelme nincs. Meg lehet azon gondolkozni, hogy hát ha van Isten, akkor ez az Isten mit mond nekünk? Hát nem ez lenne a legfontosabb, hogyha van Isten, akkor mit mond nekünk ez az Isten? Úgyhogy ne mondjunk le erről.
Az előbb elhangzott a nagy tömeggel kapcsolatban, hogy én itt lakok 50 méterre ettől az előadás helyszíntől, és legalább 20 személynek, ismerősöknek adtam prospektust, hogy jöjjenek el, mert érdemes meghallgatni az előadást. Senki nem akar jönni. Érthetetlen, hogy az emberek ennyire közönösek, érdektelenek a Bibliával szembe. Ezt akartam mondani.
Van ilyen, nem kell. Eszembe jut Nemes Nagy Ágnes híres meghatározás, hogy ki a költő. Nem az, aki verset ír, hanem az, aki nem hagyja abba a versírást. Ki az, aki a kereszténységet terjeszti? Az, aki nem hagyja el soha abba. Jézus maga mondta, hogy menjetek, azt is mondta, hogy van, ahol nem fogadnak be benneteket, mondta Máté 10. fejezetében van, akkor menjetek tovább. Más helyütt befogadnak, vagy ha úgyse, akkor más helyütt. Vagy a lábatok porát is rázzátok le, ebből ne csináljatok gondot, mert lehet, hogy 10 évvel ezelőtt ti is kizártátok volna ezt, vagy elkergettétek volna ezeket az embereket, nem? Tehát ebből nem érdemes nagy problémát csinálni. Jézus küldte a tanítványait, van, ahol befogadták őket, van, ahol szép tapasztalatokat gyűjtöttek, van, ahol pedig Pál apostolt 2 hét után agyba főbe verték, és úgy vezették ki a városból. De annak is meglett az eredménye, mert egyszer, amikor ott a mai Törökország területén majdnem halálra verték az apostolt, és már mindenki azt hitte, hogy ott meghal, akkor ott volt egy fiatalember, csak úgy, mint a Pál is ott az Istvánnál ugyanezt élt át, és az a fiatalember, hogy látta, hogy az apostol mit képes elszenvedni az evangéliumért, hát így lett Timóteusból Timóteus. Ugye, Timóteus ennek hatására lett tanítvány. Tehát ezzel nem sokat kell törődnünk, Jézus azt mondta, hogy szórni kell a magot, lehet, hogy 100 mag közül csak 1 fog megéledni, vagy 2, de ebből ne csináljunk problémát, mert a magok, mint tudjuk, még ezredévek után is ki tudnak csírázni, lehet, hogy egy könyvet adunk, és a 3. nemzedék fogja elolvasni. De akkor elolvassa a 3. nemzedék. Tehát ez nem ránk tartozik, ezzel ne foglalkozzunk. A keresztény megbízatásunk az, hogy csak győztes lehet az életünk. Akkor is győztes lehet az életünk, ha senki nem hisz az evangéliumnak, mert ha mi megmaradunk benne, az már egy ember, és az már a nullához képest 100%. Tehát ez csak győztes, tehát az, hogy kevés ember van, ez relatív dolog, hogy kevés ember van. Jézus mellett se volt sok ember, és csak 12 tanítványa volt. Hát igen. Kényszeríteni nem lehet senkit se. Ha valaki most nem fogadja, lehet, hogy 2 év múlva elfogadja. De mi most megtettük a kötelességünket, és... Tessék?
Én olvastam ezt a könyvet, amit ajánlottál, és nekem az ütött az eszembe, hogy Sátán milyen zseniálisan kigondolta ezt az antikrisztusi dolgot, hogy ilyen primátus alakult ki itt a Földön, hogy ő a mennyben Isten fölé akarta helyezni magát, és itt a Földön is van valaki, aki az Isten fölé helyezi magát. Ez jutott az eszembe, amikor a könyvet olvastam, főleg az elején.
Igen, de a könyv végén ez a Waldheim szerző rámutat arra, hogy protestáns közösségekben is létrejöhet ma ugyanúgy. Ha van egy keresztény közösség bárhol, most mondjuk azt, hogy Budapesten nem tudom hány keresztény közösség van, amely keresztény közösség megengedi azt, hogy olyan vezetője legyen, ami parancsol és uralkodik, és megengedi magának, hogy a Bibliából nem tudja alátámasztani ugyan a cselekedeteit, de akkor is az lesz, amit ő mond, ez ugyanaz az antikrisztusi szellem. Ma is el lehetne mondani, hogy sok antikrisztus támadt. Noha van egy fő antikrisztus, de sok. A Biblia is úgy mutatja be, hogy van egy parázna asszony, és vannak parázna lányai Jelenések 15. fejezetében. Tehát erre nagyon vigyázni kell. Valaki lehet a családjában is diktátor, lehet a munkahelyén is, lehet a közösségében is, egy lelki közösségben. A Biblia ezért ilyen nagy ívben fogja meg ezt a témát, mert a Biblia megfoghatná úgy is, hogy hát igen, rámutatok arra, hogy a történelemben mi fejlődött ki, ami aztán a hatalomnak a csúcsa volt, de a Biblia rámutat arra, hogy ez nagyon sok helyen felütheti a fejét, és ez azért teszi, hogy mi ne menjünk bele ebbe a dologba. Ott nincs keresztény közösség, ahol kényszer és erőszak van.
Szeretném azt megkérdezni, hogy az eredeti szövegben a Biblia megkülönböztete bűnt, hogy van-e a bűnös állapotra valami más eredeti szó, és van-e a megtért, megváltott embernek, aki mivel, hogy ember elkövet vétkeket, én inkább úgy hívom, vagy nem tudom, lehet, hogy bűn. Szóval ezt én nem értem tisztán, mert azt látom, hogy sok olyan keresztény hívő ember van, aki a bűneivel van elfoglalva, és talán az is akadályozza, hogy nem tud a hitében fejlődni, mert hogyha én megtértem, vagy engem az Úr Jézus Krisztus megváltott, vagy én kaptam fehér ruhát, akkor az engem boldoggá és szabaddá kéne tegyen, pontosan azért, hogy őt követhessem. És hogy valahogy, én nem tudom, hogy ezt meg kéne, vagy meg lehet, vagy hogy lehet úgy elmondani, vagy hogy megértsék az emberek, hogy más egy bűnös státuszhelyzet, vagy egy állapot, és más az, amikor így elbukunk naponta, és oda mehetünk bűnvallást tenni. És szóval, hogy van erre két különböző szó, vagy? Köszönöm.
Hát nem is kettő, több is van, és nem is csak szó, hanem ugye, ha a választ teljességre törően akarnám megfogalmazni, azt mondanám, hogy egyrészt különböző kifejezések is vannak arra, hogy bűn, vétek. Mózes 3. könyve úgy kezdődik, hogy elkezdi mondani, hogy vannak szándékosan elkövetett bűnök, vannak akaratlanul elkövetett bűnök, vannak figyelmetlenségből elkövetett bűnök, ott mind más áldozatot kellett hozni, hogyha az ember rádöbbent arra, hogy milyen bűnt követett el. Másodszorban azt meg nagyon hangsúlyozza a Szentírás, hogy más dolog a bűnökkel összeszövődve élni, és ebből nem csinálni problémát, és más dolog, hogy az ember szeméről lehull a hályog, látja már, hogy milyen ellenség van a természetében, küzd ez ellen, és ha visszaesik is a bűnbe, külön kifejezés van például a Galata levél 6. fejezetében, hogy előfog valakit egy bűn. Más dolog, hogy valaki belemasírozik a bűnökbe, vígan és dalolva, és más dolog, hogy valaki küzd a bűnökkel, csak egy óvatlan pillanatban előfogja a bűn. Tehát még kifejezések tekintetében is, például a 37. Zsoltár is azt mondja, hogy ha elestem is, de felkelek, nem terülök el. Ugye sokszor az emberek elkövetik a rosszat, és azt hiszik, hogy ezt mindig is így kell csinálni, azonosulnak vele, úgyse tudok más ember lenni, tehát én már csak ilyen vagyok, míg egy másik ember azt mondja, hogy ha századszor is elestem, én bízom abban, hogy valaki megbocsát és fölemel. Tehát még a kifejezések is mások. És harmadsorban még azt is el kell, hogy mondjam, hogy azért ez egy óriási problémakör, amit a Biblia nagyon részletesen kifejt, hogy egyrészt megszabadulhatunk a bűneinktől, van bűnbocsánat, de soha a bűnt komolytalanul nem szabad venni. Tehát az biztos, hogy ha valaki megtér, ha valaki Isten kegyelmét elfogadja, érzi a bűneinek a bocsánatát, ez nem jogosítja fel őt a fellengzőségre, vagy a könnyelműségre, mert Pál apostol is azért azt mondja a megtérése után is, hogy a bűnösök közt első vagyok én. És ezt nem azért mondja, hogy most valamilyen álszerénységgel ki akarja tüntetni magát, hanem ő nagyon jól tudta, hogy ő gyilkos volt. Nagyon jól tudta, hogy ő miket követett el az életben. Tehát, és amit elkövettünk, az, hogy mondjam, az oroszlánnak a nyakán van a lábunk, de egy kicsit levesszük, az az oroszlán újra föltápászkodik, és újra nekiront az embernek. Tehát nagyon vigyázni kell, tehát ezért mondja a Biblia, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Ugye ez a példabeszél könyvének egy érdekes kifejezése, boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Tehát aki úgy örül a megváltásnak, vagy úgy boldog ember, hogy közben azért nem felejti el, hogy naponként halál révén állok, és az életem végéig küzdelmet folytatok, és itt a küzdelemben nem lehet lazítani. A bűnt teljesen le kell győzni, mert ha nem győzöm le ma az elém kerülő kísértéseket, ők fognak legyőzni engem, és akkor mindegy, hogy hívő vagyok, vagy nem vagyok hívő. Itt az a kérdés, hogy vagy győzök hitáltal, vagy a természetem győz le engemet a gyenge hitemmel együtt. Tehát ez nagyon részletes bemutatást kap a Bibliában, és mindenkinek ajánlom például a 2. Korintusi Levél 6. fejezetét, ahol Pál apostol felsorolja, hogy egy keresztény miben ajánlja magát. Ugye a régi világban volt ez a ajánlom magamat. De a 2. Korintus 6-ban ott van, hogy a keresztény mit tud ajánlani önmagából. És ott ilyeneket mond, hogy az az igazi keresztény, aki semmi nélkül való, de mindenkit gazdagító. Aki mindig tudatában van a gyengességének erőtlenségének, mindig ott van a lelki szegénység álláspontján, mindig olyan, mint a kisgyerek, már nem értelemben, hanem a gonoszságban, ahogy másut mondja. A keresztény az, aki semmi nélkül való, és mindenkit gazdagító. Aki bánkódó, noha mindig örvendező. Na ezt ki érti meg? Mi az, hogy bánkódó, noha mindig örvendező? Tehát az igazán hívő emberben ott van egy bizonyos felszabadultság, egy bizonyos öröm, mindig örvendező, de azért ott van az, hogyha elkövet valami bűnt, azon nem siklik át csak olyan könnyedén, hogy most már ugye én úgyis kegyelmet kapok, és hát ha én Krisztushoz fordulok, biztos megbocsát, hanem ott van az a mély fájdalom, hogy tudtam én ezt megtenni, annak utána, hogy én már Krisztussal együtt járok 10 vagy 20 vagy 30 éve. És erre mondja az Pascal, hogy azért csodálatos a kereszténység, mert akkor, amikor fölfelé visz bennünket, akkor soha nem tesz büszkévé és magabízóvá. És amikor beletekintett a mélységbe, hogy most is mi fordul elő az életedben, akkor soha nem tesz kétségbe esetté. Tulajdonképpen ez a kereszténységnek a lényege, hogy ha fönt vagyunk is, el ne bízzuk magunkat. Ha valamilyen ok miatt lent vagyunk is, vagy a világ lent van, vagy a környezetem, vagy a családomban van probléma, ne adjam meg magamat a kétségbeesésnek, mert tudván tudhatom, hogy van Isten, aki segít. Bánkódó, noha mindig örvendező. Tehát ezt a 2. Korintus 6-ot nagyon ajánlom, hogy értsük meg, hogy mit jelent a kereszténység, mert a kereszténységet a mai korban általában mindig csak egy bizonyos szempontból szokták értékelni. Például nagyon szokták azt hangsúlyozni, hogy te már mióta megtértél, már Krisztus gyermeke vagy, egészen más az élet, és most már ne csinálj, ne foglalkozz sokat a dolgaidat. Persze, a kereszténység lényeg az, hogy magunkkal nem kell sokat foglalkozni, ez lényege a kereszténységnek. Magammal sokat foglalkozni, ez lényegileg ugyanolyan bűn, mint az elcsüggedés, mint a kétségbeesés. Magunkat ne ítéljük, mert ha magunkat ítéljük, úgyis csak úgyse ítéljük el magunkat. Magunkkal ilyen szempontból a bűneinkkel úgy nem kell foglalkozni, hogy magunk gyötörjük magunkat, magunk állítjuk fel a mérleget, de úgy kell foglalkozni, hogyha most a mai nap is valami történt, ami méltatlan Jézus Krisztushoz, és én ezt mégis elkövettem, hát akkor azért járjak utána, hogy ez hogyan csúszott be ilyen könnyen az életemben. Tehát a kereszténység soha nem tesz magabízóvá, büszkévé, vagy fellegeken járóvá, hanem mindig, ahogy Péter első levele háromszor hangsúlyozza, hogy józan légy mindenekben, az igazi józanságot a hit adja vissza nekünk. Tehát ez egy józan élet, a keresztény élet, és ami ehhez tartozik, hogy a józanság békességgel jár együtt, kiegyensúlyozottsággal, céltudatossággal, ez mind a józanság biztosítja, de a józanságban ott van az, hogy akkor vagyok boldog, ha szüntelenül rettegek, hogy az a bizonyos istenfélelem ott legyen az életben. De hát ez a kérdés nagy kérdés, ugye ez egy külön kifejtést kívánna, itt most csak egy vázlatosan feleltem erre meg.
A bűnnel kapcsolatban két érdekes dolgot érdemes megemlítenem véleményem szerint. Először ahhoz, hogy a bűnt le tudjuk győzni, a lelki személyi azonosságunkat kell fölismerni, hogy milyenek vagyunk, főleg rossz tulajdonság szempontból, ez az egyik dolog. A másik pedig a szokás hatalma. Ezzel egy érdekes tapasztalatot mondanék el. Kőbányán voltak hatalmas agyagbányagödrök, amit betemettek, oda jártak a sirályok enni, csapatostul. Több mint 15 éve be vannak temetve a gödrök, és hát szemétlerakótelep volt, és fű van rajta, és most is oda járnak a sirályok, mert megszokták azt a helyet, és ott pihennek, ha nem is tudnak enni. Ha az állatvilágban számtalan esetben meg lehet figyelni a szokás hatalmát, akkor az embernél, mint gondolkodó lény, aki tárgy, személy, fogalom, élőlény lehet a szokás hatalma birtokába, hogy mennyire erősnek kell lenni, hogy ezt le tudja győzni. Ezt akartam.
Köszönjük szépen. Hát igen, a szokás nagy hatalom. Ez biztos. Hát kedves hallgatók, utolsó kérdés. Nem utolsó kérdés.